csatlakoznak hozzánk. Tisztelettel köszöntöm a jelenlévő rétsági polgártársaimat, valamennyi vendégünket. Úgy látszik, hogy a jó idő még egyelőre a kertekben tartotta a rétságiakat. Tisztelettel köszöntöm a képviselőtestület megjelent valamennyi tagját. Külön tisztelettel köszöntöm Janik Csilla asszonyt, aki majd a járóbetegellátó központtal kapcsolatos szakmai kérdésekben lesz a segítségünkre, amennyiben lesz ilyen, sőt majd fogom azt kérni, hogy amennyiben nagyon röviden elmondtam a saját kötelező gyakorlatomat, akkor először tőle kérdezünk járóbetegellátó kapcsán, különös tekintettel arra, hogy igazgató úr jelen pillanatban akadályoztató van, de biztos vagyok benne, hogy Jani Csilla asszony minden egyes kérdésre, ami szakmai, fog tudni válaszolni. Kedves vendégeink, gyorsan, röviden néhány tájékoztató gondolatot szeretnék önökkel megosztani a 2011-es évi rendes, hagyományos lakossági fórumonkon. A 2010 őszén megalakult önkormányzat először is az eddigi gyakorlathoz képest egy jelentős változtatást hozott, bevezette a törvényben egyébként megengedett úgynevezett tanácsnoki rendszert. Ez azt jelenti, hogy a megválasztott képviselők az élet különböző területeit, különböző végzettségeikre való tekintettel felosztották egymás között, képviselőtestületi döntéssel azt megtámasztva. Itt szeretném tehát felsorolni azon tanácsnokokat, akik egyébként szakmai kérdésekben az önkormányzatnak segítségére vannak, és hogyha esetleg olyan kérdések merülnek fel, akkor majd természetesen fogjuk kérni az ő segítségüket is a válaszadásban. Sorolom őket. Az önkormányzat pénzügyi tanácsnoka Majnik László úr, városüzemeltetési tanácsnok Jávorka János képviselő úr, egészségügyi tanácsnok Szájbeli Ernő úr, és kulturális tanácsnok pedig Girasek Károly képviselő úr. Még egy tájékoztatással tartozom önöknek. Erről a mai napról egy emlékeztető készül. Éppen ezért azt kérem önöktől, hogy amennyiben kérdeznek, illetve véleményt mondanak, akkor legyenek kedvesek a véleményalkotás kérdésfeltevés előtt bemondani a nevüket, illetve amennyiben nem tudnánk azonnal csípőből válaszolni, mert lehet ilyen, akkor természetesen mi hamarabb levélben értesítjük önöket, és akkor mi fogjuk kérni, mert azt gondolom, hogy mindenki ismer mindenkit, de az emlékeztető kedvéért az utca házszámot, és legrövidebb időn belül pedig igyekszünk önöket tájékoztatni. Még egyszer szeretném azt mondani, hogy a mai nap a képviselőtestület fóruma, nem a polgármesternek a fóruma, hanem valamennyi képviselőnek a fóruma. Éppen ezért ez nem egy politikai rendezvény, ahogy ugye szól a régi latin nyelven, res publica, ebből van a köztársaság szavunk, a közös ügyek közös megoldása, na ebből hiányzik a politika szó. Ennek a mai napnak az a célja, hogy megosszuk egymással kérdéseinket, tapasztalatainkat, és azon problémákra, amelyek felvetődnek, azokra kellő türelemmel, kellő odafigyeléssel és kellő mértéktartással, közös gondolkodással igyekezzünk megoldásokat keresni. Még egyszer mondom, olyan közéleti, közérdekű ügyekben várjuk a kéréseiket, kérdéseiket, véleményüket, tanácsaikat, amelyek lehetőség szerint valamennyi 3000 rétsági polgár életét érintik. Ennek a műfajnak egyetlen egy kötelező, megelőzendő napirendi pontja van, ha szabad ilyen csúnya szót használnom, az önkormányzat vonatkozó határozat előírja a mindenkori polgármester számára, hogy röviden számoljon be a 2010-es esztendő költségvetési fontosabb számairól, illetve a 2011 év várható költségvetésének alakulásáról, fontosabb sarokpontjairól, illetve a fontosabb fejlesztésekről. Éppen ezért csapjunk a lovak közé. Igyekszem nagyon röviden összefoglalni, sajnos néhány számot kénytelen vagyok mondani, pontosan a sarokszámok miatt, és most megkímélem önöket attól a több mint 100 oldalnyi költségvetési táblától, amit nem fogok felolvasni ezen a közéleti fórumon, hiszen csak a fontosabb számokról szeretném önöket tájékoztatni, hiszen ezek önökre tartoznak, hiszen ezek a rétsági adófizetők közpénzéből vannak, nem utolsó sorban. 2010-es esztendő költségvetésére vonatkozóan a költségvetés teljesítése, annak tényleges teljesülése és egyúttal bevételi oldala 750.803.000 forint volt. A kiadások teljesülése ezzel szemben 735 millió 320 ezer forint volt, lehet kivonni a különbségeket. Ezen belül nagyon röviden a hogyan alakult az intézmények költségvetési megoszlása. Óvoda esetében az önkormányzat 2010-ben 50 millió 205 ezer forintot költött, ez hozzá kellett tenni egyébként 13 millió forintot. Majd visszatérek ennek kapcsán, a hozzátételek kapcsán, hogy milyen fejlesztések voltak az adott intézményekhez, annak költségvetésükhöz oda csoportosítva. Iskola esetében 177 millió forint volt a 2010-es év költségvetése. Itt is szeretném hangsúlyozni, hogy jelentős fejlesztés volt pályázati, nem utolsó sorban pályázati nyereményből az általános iskola 2010. esztendejében, ami egyébként már 2009-ben megkezdődött, nem véletlenül 177 millió forintos a költségvetése, majd 2011-nél fog látszódni, hogy ez lényegesen kevesebb, hiszen befejeződött, hála Istennek, időközben a felújítás. Itt szeretném megköszönni egyrészt az óvodai dolgozók, óvodai szülők munkáját, segítségét, a óvodában történő egyébként nagyon fontos és azóta már megvalósult felújítás kapcsán a segítségüket, illetve türelmüket. Nem utolsó sorban a szülői munkaközösség, szülők, tanár, kollégák és minden más segítőnek a munkáját a tavalyi nyári szünet derekán megvalósult az a réges-régen várt álom, hogy immáron mintegy 40 év után egy épületbe költözött a Récsági Általános Iskola. Hát én 1974-ben voltam itt első osztályos, akkor is, ha jól emlékszem, 4 helyen működött az általános iskola. Jelen pillanatban egy profiltisztítás eredményeképpen az iskolatéren sokkal biztonságosabb körülmények között az alsó tagozatosok is együtt vannak a felső tagozatosokkal, egy megszépült belső térben sokkal komfortosabb körülmények között, és a volt alsó tagozatban, mint ahogy valamennyien tudjuk, most már középiskola, illetve a zeneiskola, illetve a tánciskola működik. Az egészségügyre 105 millió 232 ezer forintot költött az önkormányzat, ez tartalmazza egyébként 2010-es esztendőben a járóbetegellátó központra fordított összeget is. Művelődési központ esetében 38 millió forint volt a teljesült költségvetés, ez elmaradt a tervezethez képest. 29 millió forintot kellett hozzátenni az önkormányzatnak, és közel 10 millió forint bevételt kellett termelnie az intézménynek, és itt most a következő sort lassan mondom, mondhatnám azt is, hogy szótagolva, hogy mindenki jól megértse. Hitelfelvételre 2010-es esztendőben, itt a fejlesztések kapcsán összesen 36 millió 759 ezer forint összegben került sor, mindez a folyamatban lévő elnyert pályázatok önrészének biztosítása érdekében. Ez egy 15 éves lejáratú úgynevezett önkormányzati támogatott hitel, ami a becslések és számítások alapján teljesíthető a következő esztendőben ezen törlesztésnek a terhei. Fejlesztésekre összesen 119 millió 217 ezer forintot költött az önkormányzat, beruházásra 11 millió 440 ezer forintot, felújításokra 58 millió 250 ezer forintot, bocsánat. Na most azon belül ugye városrehabilitációs pályázatra 2010-ben 15 millió 576 ezer forintot költött a város. Itt szeretném tájékoztatni önöket arról, hogy tegnapi napon megérkezett az Észak-Magyarországi Regionális Területfejlesztési Ügynökségtől a értesítő levél, mely szerint a közkeletű nevén városrehabilitációs pályázatunk második fordulóját hiánypótlásra már nem kötelezve befogadták. Ez azt jelenti, hogy szakmai bírálattal még egyszer átnézik, további hiánypótlás nem lesz, és végső soron a területfejlesztési tanács pedig dönt. Azt gondolom, nem elvetve a kockázatot, le is kopogom, hogy ezek után, miután teljesítettük a hiánypótlásokat, remélem, hogy jó esélyünk van arra, hogy elnyerjük ezt az egyébként első körben megítélt 280 millió forintos támogatást. Még erről majd egy mondatot fogok ejteni nem sokára. Iskolára és óvodára, tehát akadálymentesítésre, belső felújításra a 2010-es esztendőben összesen 42,7 millió forintot költött az önkormányzat, a járóbetegellátó központra pedig külön 38 millió 601.000 forintot, és hát ami részben örömhír, hogy 2010-ben kifizettük a 2003-4 óta húzódó úgynevezett csatorna hitelt is, amely 10 millió forintot jelentett 2010-es esztendőben. Ha valaki esetleg már nem nagyon emlékezne rá, akkor itt mondanám el, hogy annak idején az önkormányzat azon egyszerű oknál fogva, hogy a récsági polgárok csatorna hozzájárulása minél kevesebb legyen, annak idején 50.000 forint volt háztartásonként, éppen ezért önkormányzati túlnyomó részt vállalta a beruházásnak a nagyobbik részét. Azt is mondhatnám, hogy közel 1 millió forint jutott egy háztartás támogatására a csatorna beruházás idején. Összefoglalva a 2010-es esztendőt, talán egy kicsit csalangnak tűnik, de azért mégis nagyon fontos, hogy megőriztük az intézmények biztonságos működő képességét, és ezzel együtt szeretném megköszönni valamennyi intézményi dolgozónak, valamennyi kollégámnak, és valamennyi segítő rétságinak, külsősöknek a támogatását, a rétsági polgároknak a türelmét. Biztos rengeteg gonddal találkoztak, rengeteg gondot igyekeztünk megoldani, de ötször annyit nem oldottunk meg különböző időhiány és egyéb okoknál fogva. Most térjünk át a 2011-es esztendőre. Azt kell, hogy mondjam, hogy a 2010-es év az nem volt egy sétagalop. Ehhez képest azt is kell, hogy mondjam, hogy a 2011-es esztendő sem lesz egy lakodalmas menet. Itt mögöttem közben a kollégáim vetítenek különböző táblázatokat, illetve összesítőket, és hát néha legyenek egy ilyen pihentető képek is, most nem néztem hátra, hogy valamivel fel tudjuk oldani az én szikár számaimat. Ezek a számok, ezek és ezek a statisztikák nem azok a statisztikák, amelyre ugye a híres miniszterelnök azt mondta annak idején, hogy csak annak a statisztikák, amelyet én hamisítottam. Itt ezen statisztikák, illetve számok számos kézen és kontrollon szűrőn mentek keresztül, úgyhogy valós számokat tartalmaznak a kivetített táblázatok. 2011-ben, tehát mint mondottam, egy kifeszített költségvetést fogadott el az önkormányzat. A biztonságos működés természetesen most is prioritást élvez. Azért mondom ezt a biztonságos működés, akkor lenne húzó. Számos ilyen példát tudunk sajnos, amikor egy önkormányzat valóban elveszíti a szőnyeget a lába alól, vagy a talajt a lába alól, és akkor mindjárt kiderül a helyben élők számára, mondjuk első körben, hogy kikapcsolják a közvilágítást, hogy lekapcsolják az óvodában, az iskolában a világítást, hogy kikapcsolják a gázt. Most itt félre ne értsenek, én nem akarom az ördögöt a falra festeni, hála a jó Istennek, ebből a szempontból Récságon messze menőkig nincsenek ilyen problémák, ezt szerettem volna röviden hozzáfűzni. A biztonságos működés és a számos kiemelt feladat mellett két nagy teher és egyben két nagyon szép kihívás vár 2011-ben Récságváros önkormányzatára és mind a 3000 récsági polgára. Ezzel együtt nem szeretném versenyeztetni a különböző kiemelt és nagyon fontos feladatokat, de összegszerűen a két rendkívül kiemelt feladat, az egyik a járóbetegellátó központ beindítása és üzemeltetése ugye a 2011-es esztendőben, mint valamennyien tudjuk, április 4-én indult a tényleges gyógyító működés, az első hónap tapasztalatai, majd gondolom, hogy ebből nem tudjuk előre levonni a végső következtetéseket, majd ezt talán évvége környékén fogjuk látni. Itt szeretném kérni a türelmüket, hiszen ahogy szokás mondani, egy intézmény beindításánál mindig vannak kisebb-nagyobb fennakadások, torlódások, kellemetlenségek, azt is mondhatnám, hogy gyerekbetegségek, de hát ezek napi szinten a tapasztalatok tükrében javításra kerülnek, és azt gondolom, hogy egy idő után középtávon be fog állni a folyamatos és zökkenőmentes működés. A másik ilyen nagyon szép kihívás, amennyiben finisébe érkezik a városrehabilitációs pályázat, akkor megkezdődik az általános iskola külső homlokzatának megszépítése, hőszigetelése, a Kossuth és Zényi utca felújítása, a piactér megszépítése, közösségi térré alakítása, illetve egy korszerű buszpályaudvar megépítése a piactéren. És akkor nézzük nagyon röviden intézményi tükörben a számokat az előző évhez képest. Csökkentett tervezett költségvetést terveztünk a város működése esetében. 716 millió 330 ezer forintra van beállítva a tervezett költségvetés. Intézményekre bontva ez 64 millió forintot jelent az óvodánál. Hangsúlyozom, hogy újabb beruházás kezdődött az óvodában, tehát ez is megjelenik, ez a 13 millió forintos beruházás itt az óvoda költségvetésében, hiszen újabb elnyert pályázatot valósítunk meg. Az óvoda teljes belső gépészeti felújítása. Általános iskola esetében, miután már nincs beruházás, hiszen befejeződött a tavalyi esztendőben, így csupaszon a működésre 137 millió forintot terveztünk. Azt kell mondjam, hogy jelen tudásunk szerint mintegy 60 millió forintot kell hozzátenni a működéshez. Egészségügy esetében pedig 108 millió 618 ezer forint a tervezett költségvetés. Természetesen itt még a kiadások és a bevételek az év hátralevő kétharmadában jelentős mértékben átalakulhatnak. A művelődési központ esetében 45 millió forint van beállítva, de ez tartalmaz egy villásblokk teljes körű felújítást több mint 3 millió forintos összegben, fejlesztésekre közvetlenül 10 millió 300 ezer forintot terveztünk. Hát itt nem utolsó sorban égető szükségünk van arra, jogos igény, valamennyien érezzük a súlyát, hogy a laktanya a főutcáján ki kell világítanunk, meg kell valósítanunk a közvilágítást, hiszen a járóbeteg ellátó központ megközelíthetősége szempontjából nem utolsó sorban, középtávon tervezzük az orvosi ügyeletnek az odaköltöztetését is, tehát ott éjszaka is jövésmenés lesz, tehát nagyon fontos ennek a megoldása, ez mindegy 2 millió forintot fog kitenni. Hát nem lesz egyszerű, hiszen maga a terveztetésnek és engedélyeztetésnek van egy rendkívül EMASZ által előírt, azt kell, hogy mondjam, bürokratikus folyamata. A könyvtárpályázat önrészére félre kellett tennünk 756 ezer forintot, és be kell fejeznünk az idén az urnafalat is. Tehát összességében felújításra 73 millió 214 ezer forint van tervezve, ebből 56 millió forint a hátralévő városrehabilitációs program önrésze. A következő időszakban óvoda gépészeti felújításra, mint már az előbb említettem, az óvoda költségvetésénél külön 13 millió forint van tervezve, és hát a művelődési központ gépészete pedig ugye több mint 3 millió forint. A teljesség igénye nélkül próbáltam összefoglalni önöknek az elmúlt időszak, illetve az előttünk álló időszak fontosabb eseményeit és a költségvetés fontosabb sarokszámait. Több kollégámmal egyeztettem, hogy sok szám kell, kevés szám kell. Én jó magam nem nagyon szeretem főleg eszenciálisan hallgatni a számoknak a zuhatagát. Természetesen ezek az általam elmondott számok tetten érhetőek egyrészt az emlékeztetőben, amely nyilvános, és tetten érhetőek Récságváros egyébként is nyilvános költségvetésében. Még egyszer mondom, a teljesség igénye nélkül igyekeztem önöket tájékoztatni. Nagyon sok mindenről nem beszéltem, ez majd valószínűleg a kérdések tükrében elő fognak jönni. Nem beszéltem arról, hogy fordulóponthoz érkezett az önkormányzat, illetve a nyugatnógrádi vízmű eddigi mintegy 20 éves fennállása, hiszen aláírtunk egy együttműködési megállapodást 53 településsel együtt a Dunamenti regionális vízművel. Ez azt jelenti, hogy az elkövetkezendő időszakban mintegy 80 forinttal csökkenni fog például a víz és a csatornadíj, és ez 5 éven keresztül nemhogy nem emelkedni, hanem a infláció beleszámítjuk, akkor további csökkenésre számíthatunk. Nem beszéltem a CBA-ruház jelenlegi helyzetéről, nem beszéltem a középiskolából, nem beszéltem a csökkent munkaképességűek foglalkoztatásának lehetséges bővítéséről, és még számos olyan problémáról, amelyeket majd gondolom önök felvetnek itt. Még egyszer szeretném megköszönni a türelmüket, és egyúttal kérem önöket a következő időszakban is kellő türelemre. Nem azért dolgozunk kollégáimmal, és hát a önök együttműködésével, hogy ne oldjuk meg a problémákat, még egyszer hangsúlyozom kollégáim nevében is, hogy nagyon sok a gond, igyekszünk őket megoldani, azt nem ígérem, hogy egyszerre valamennyit meg fogjuk oldani, és akkor azt kérem önöktől, miután most abba hagyom, és akkor önök jönnek, hiszen ez a mai nap az önöké, önöknek szól, önök kérdeznek, illetve önök alkotnak véleményt. Azt kérem önöktől, hogy akkor, miután Janik Csilla kolléganőnek el kell mennie, hogy akinek a járóbetegellátó központtal kapcsolatos kérdése van, akkor azokat szedjük csokorba, és azt kérném önöktől, hogy lehetőség szerint mindenkinek jusson idő kérdezni és véleményt alkotni, röviden, tömören és célra törően tegye fel a kérdését, illetve a véleményét. Én itt szeretném megköszönni a megtisztelő figyelmüket. Remélem, hogy nem merítettem ki teljesen, hát olyan nagyjából 18 percet beszéltem. Köszönöm szépen, és akkor járó beteges kérdéseket várunk. Köszönöm a türelmet. Tessenek bátran kérdezni. Csilla, oda már a mikrofonokat beszélni kérdésre. Van ott is egy mikrofon. Még gondolkodni tetszenek, mert én itt folyamatosan hallgatom a dolgos hétköznapokban, sőt hétvégén is a kérdéseket, és akkor egyik szemem sír a másik nevet. Ezek szerint annyira jól működik, hogy nincsen kérdés. Ne legyenek szemérmesek, kérdezzenek, mert én számos kérdést hallottam. Azt igyekeztem eddig is megosztani egyébként a szakemberekkel, meg is kaptam a válaszokat, de hát most nem azért vagyunk itt, hogy mi találjuk ki a kérdéseket.
Borosné Gellai Katalin vagyok. A következő lenne a kérdésem. Nagyon régóta vártuk a járóbeteg ellátó központ megnyitását, különösen a szakorvosok, tehát a szakellátás miatt. És a következőt tapasztaltam, szeretném elmondani, és erre választ kapni. Például reumatológia heti egyetlen egyszer volt rendelés 4 órában, ahova nem lehetett előjegyzést kapni, hiszen nyilvánvaló, hogy arra az áprilisi hónapra teljes mértékben betelt. Tehát nem igen tudtunk bejutni, májustól pedig már ez az egy nap sem áll rendelkezésre senkinek. De úgy hallottam, hogy nem csak a reumatológia jelent problémát, hanem más szakellátás is. Amit én az interneten láttam, úgy tűnik, hogy megnyugtató a szemészet, és még néhány szakorvosi ellátás, illetve azok az ellátások, amelyek eddig is voltak a városban. De azt hiszem, hogy amit mi vártunk, elnézést, hogy többes számban beszélek, remélem, hogy nem csak én vagyok egyedül, de jó lenne, ha csak én lennék egyedül, mert akkor minden mehetne a maga módján. Én nem tudom, beszélgettem kollégákkal, és beszélgettem szakemberekkel is a járóbeteg ellátóból, hogy más vállalás volt, akkor ezt szeretném tudni, hogy mi ez a vállalás, és hogyan, bár végül is megtudtam, hogy a reumatológiára nem 4 óra lett, hanem 4x4 óra, 16 óra, már pedig 16 óra, ha jól számolunk, az majdnem, hogy egy hét, tehát az 5 napból akár 4 nap is lehetett volna, és akkor az előjegyzett, illetve a betegeket elő tudták volna legalább áprilisra jegyezni, és talán be is jutottunk volna a reumatológiára. Azért beszélek erről, mert engem ez érint mind a mai napig. Köszönöm szépen!
Nagyon szépen köszönöm a kérdését, és először is nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit én is. A következő először is, hogy rögtön jó hírrel kezdjem. Június 1-től ismételten van reumatológusunk. Egy fiatal szakorvos hölgy fog jönni hozzánk nagyon messziről. Bocsánat, nem akarok félretájékoztatni senkit, de talán Budakalászról. sajnos egy borzasztó hiány szakma. Amit legelőször el kell mondanom, hogy ezek az óraszámok, amikről beszélt jelenleg mondjuk a reumatológus, ez 15 órát kaptunk az OEP-től. Tehát ezt nem mi szabjuk, ezt nekünk szabják, ezeket az óraszámokat. És mint ahogy érzékeltettem azt is, hogy ugye előzőleg Dunakesziről járt hozzánk a reumatológus szakorvos, most pedig Budakalászról, tehát még eszebbről, egy borzasztó hiány szakma, egy nagyon leterhelt szakma, és akár mondhatjuk, sajnos egy kiélegedő szakma is. Nagyon-nagyon kevés a hiánypótlás. Nagyon-nagyon nehéz szakembert találni hozzá. Tehát ennek csak ez az egyetlen egy oka volt. Nekünk hiába volt meg rá a 15 óránk, mi azt igen szerettük volna, nagyon-nagyon szerettük volna, de ez az egy szem reumatológus szakorvosunk csak ennyit vállalt. És ezért nem tudtunk többet, több rendelési időt, több órát biztosítani sajnálatos módon önöknek. Na, igen. Próbáltunk most hozni egy nagyon friss rendelési időt, és így próbáltuk is önökhöz igazítani, és bővíteni is rendelési időket, mint ahogy látják, például sebészetbe lett növelve az óraszám, ott egy kicsit még profitorientáltabb is lett, mert egy kedd délelőtti rendelés is bejött, amely például az érsebészeti részleget tudja ellátni. Tehát ez is most egy új szolgáltatásunk. És itt is, ahogy feltüntettük, tehát június 1-től lesz ismételten reumatológiai szakrendelés. Még nem merek, egyelőre folynak a tárgyalások, hogy ez az új fiatal szakorvoshölgy hány órában fogja elvállalni a szakrendelést. Tehát ez, bocsánat, tőlünk kívüleső ok. De mi nagyon-nagyon szeretnénk, ugye számunkra is az lenne a legcélszerűbb, mint ahogy az önök ellátásában is, hogy mind a 15 órát kitöltsük. De sajnálatos módon nincsen. Én más, bocsánat, ez az én meglátásom, én más rendelésnél nem láttam olyat, hogy nem kerülnek be a betegek. Esetleg, hogyha konkrét rendelést tud mondani, mert én tudom, ami ilyen még felkapott rendelésünk, ez a kardiológiai szakrendelés. Amint látható, 10 óra kardiológiai szakrendelés van, azért 10 óra, mert ennyire kaptunk engedélyt. És ezt a 10 órát is, ugye, mint ahogy önök is jól tudják, vagy akkor most tájékoztatom önöket, megbontva két orvos végzi, 5 órában dr. Tuzson Ildikó, és a délutáni 5 órát pedig dr. Kollár Ágnes főorvosasszony végzi. Amint még látható, ahol még órabővítés volt, és sikeresen tudtunk szerezni újabb szakorvost, ez a neurológia, ott is az OEP által biztosított teljes óraszámot most már kitöltjük. Ez a keddi rendelések, most már, hol is vagyunk? Igen, tehát reggel 8-tól a délelőttire szintén megosztva az óraszámot, a délelőtti órákban a Pálfi doktornő, és a délutáni órákban pedig a Mátrai Sándor főorvos úr végzi a szakellátást a betegeknek.
További kérdés. Amit tetszene gondolkodni, egyet kérdezek, mert sokat hallom, mások helyett nevében is, hogy legyen kedves, a eddig nem indult be a nappali kórház. Ennek oka van. Egy pár szót erről hagy halljunk, mert erre van érdeklődés szintén. Ennek tudtam, ma praktikus jogszabályi oka van.
Nincs elkedés. Gyakorlatilag ennyi, tehát gyakorlatilag nincsen rá még egyelőre engedély, de ezt is így nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy egyelőre a tárgyalások javában folynak, és elképzelhetőnek tartjuk, és nagyon bízunk benne, hogy szintén ez a június, mint vízválasztó, ez is szintén be fog indulni. Ez gyakorlatilag, mit is takar ez a nappali kórház? 6 ágyal fog bírni, és infúziós terápiát fognak tudni ott folytatni a szakdolgozók, a lakosok számára, illetőleg egyéb olyan megfigyelő tevékenységet is fognak ott tudni folytatni, mint például a kardiológusnak nagyon tetszett az, hogy lesz ez a nappali kórházunk, és akkor ő ott egy gyógyszerbeállítást is meg fog tudni tenni, mivel ez a részlegünk egy olyan infrastruktúrával felszerelt, ami a betegek monitorizálását tudja követni. Én még egy nagyon fontos dolog jutott nekem eszembe, amit én mindenféleképp szeretnék önökkel itt megosztani. És méghozzá ez az előjegyzésekkel kapcsolatos. A jól ismert számunk, ez a 35-ös körzet 550-570-es telefonszám, amely a recepción csörög ki, ez 10 órától 12 óráig, 14 óráig működik. Tehát eddig, ez időpont alatt 99%-ig biztosítani tudjuk, hogy az a telefon föl lesz véve, és a betegek előjegyezve lehetnek. Mert ezen időpontokon kívül sajnos egyéb elfoglaltságok miatt az ott résztvevő kollégák sajnos nem tudják a telefont kezelni.
További kérdés, vélemény ennek kapcsán esetleg? Hát úgy látom, hogy nincs. Akkor elengedjük a kolléganőt. Köszönöm szépen a tájékoztatást, és akkor jó utat.
Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehettem önök között, és tájékoztatást tudtam adni önöknek, és nagyon meg szeretném köszönni azt a támogatást önöknek, amit nyújtanak felénk, és továbbra is nagyon sok szeretettel várunk mindenkit. És tovább nagyon jó tanácskozást, értekezést kívánok önöknek, bocsássanak meg, de mennem kell.
Tessenek kérdezni, egyéb más kérdéseket, véleményeket szívesen hallunk, parancsoljanak. Fel fogom olvasni a 150 oldalas költségvetési táblákat, hogyha nem kérdez senki. Vagy Karcsi felolvassa, mert rajta van a gépén. Tessék parancsolni.
Kérdezni. Rozik Lajosné vagyok, és Jókai út 16-ban lakom. Azt szeretném kérdezni, nagyon szép, gyönyörű ez az épület. Én még csak kívül láttam, hál' Istennek. Nagyon szép, és azt szeretném kérdezni, hogy még nagyon nagy terület van ott ezen kívül, és hogy mivel lehetne ott megszépíteni ezt, hogy mi az, mit még lehetne odaépíteni. Arra a területre, vagyis ugye hogy kiépülne, hogy azért egy nagyon csodaszép hely ott az a laktai terület, hát most ugye nem, de hogy még mi az, ami ott elfér, mert elférne, de esetleg, hogy egészségügyi centrummal kapcsolatos valamilyen építmény, vagy esetleg mi az, ami... Gondolkodtam rajta, hogy mi az, ami oda illene. De nem jöttem rá. Köszönöm szépen.
Igyekszem rettenetesen röviden válaszolni, mert itt erről regények halmozódtak fel az elmúlt, azt kell, hogy mondjam, évtizedben, hogy hány tárgyalás, milyen befektetők jöttek, mentek, voltak köztük komolyak, komolytalanok, kalandorok, szerencselovagok. Ha tetszenek emlékezni, első lépcsőben, hála Istennek, a munkaügyi központot sikerült, ez volt az első fecske a laktanyába költöztetnünk. Most is azt kell, hogy mondjam, hogy rengeteg érdeklődő van. Még egyszer mondom, hogy ezek között különböző anyagi teherbírással, háttérrel bíró vállalkozások vannak. Az elmúlt időszakban, ezt követően még a járóbetegellátó központ megelőzendő, a tűzoltó szertár került oda föl. Ott is van egy középtávú fejlesztési terv. Nem olyan régen vettem részt egy megyei tűzoltó értkezleten, ahol Bakondi György országos katasztrófavédelmi igazgató tájékoztatott arról, hogy amennyiben Nógrád megyében tűzoltósági fejlesztés lesz, akkor az Rétságot fogja elsősorban érinteni, hiszen a vonulós tűzoltósági szempontból Rétság is térsége ellátatlan, hiszen 25-30 perc a vonulási idő Vác és Balassagyarmat irányából. Hát most nem akarok jönni itt ezekkel a uniós elvárásokkal, előírásokkal, mert ebből nagyon sok van, és némelyik életidegen, de ott egyébként 15 percen belül kell lenni a vonulási időnek. Ez volt a második lépcső. A harmadik ugye a járóbeteg. Időközben megcsináltuk a laktanya teljes vízközművét, ami nagyon fontos, illetve megosztottuk az épületeket terület arányosan. Na most a legutoljára, amiről még tudok tájékoztatást adni, itt alpolgármester úr gyógyszerellátókkal, illetve gyógyszertári központtal folytatott tárgyalást. Itt pontosan kiegészítendő a járóbetegellátó központ melletti épülettel, illetve merem azt állítani, hogy közép vagy közép-hosszú távon a mentőállomásnak is illendő volna oda kerülnie. Erre az az épület alkalmas, itt még a OMSZ-al, országos mentőszolgálattal kell egyeztető tárgyalásokat folytatni, ami nem egyszerű. Ezek profilban illenek a járóbetegellátó központhoz. Az elmúlt egy hónapban többször futottam kört úgynevezett rehabilitációval foglalkozó két vállalkozással is, akik kinézték a járóbeteg melletti két épületet. Jelen pillanatban gyógyászati, tehát utógondozásra számos pályázat jelent meg, ezek EU-s pályázatok. Nem kaptuk meg a konkrét írásbeli ajánlatot, én kértem, hogy írják le. Annyit tudok mondani, hogy most szám szerint nem tudom mondani, itt voltam katona, inkább így mondom, hogy a volt tüzérosztály, vagy lövész, mikor melyik volt, illetve a úgynevezett tanterem épületet szemelték ki, egyrészt egy gyógyszerfejlesztő, a másik épületben pedig úgynevezett rehabilitációs utógondozóra. Még egyszer mondom, konkrét ajánlatot nem írtak le, én valamennyi dokumentáció, tehát az épületek adatait megadtam nekik, illetve az épületeknek van értékbecsült áruk is. Illetve nem elég a értékbecsült ár, hanem van egy úgynevezett becsült felújítási költségük ezeknek az épületeknek, ez sajnos 10 millió forintot jelentenek. Tulajdonképpen az önkormányzat az elmúlt időszakban előkészítette a közműveket, hogyha bárkinek van konkrét, megalapozott befektetési szándéka, elképzelése, akkor a közművek megléte ezt már természetesen csak segíteni fogja. Tehát én azt gondolom, hogy és abban bízom, hogy a egészségügyi központ, konkrétan válaszoljak, profilban ehhez illő további kiegészítő tevékenységeket fog vonzani. Hangsúlyozom, hogy igen nagy kihívás, mert 22.000 négyzetméter épületről beszélünk. 22.000-ről. Többen kérdezték annak idején, és akkor röviden be is fejezem a válaszadást, többen kérdezték, hogy hát mi nem egy meglévő régi épületből alakítottunk ki járóbetegellátó központot. Minden épületet végignéztünk, mindegyiket kipróbáltuk. Az egyik az állaga miatt nem felelt meg, a másik az alapterülete miatt nem felelt meg, a harmadik a folyosó szélessége miatt nem felelt meg, valamennyien tudjuk azt, hogy egy egészségügyi intézménynek speciális előírásai vannak, és végül meg kellett harapnunk egy másik ujjunkat, így került egy vadonatúj épület az alakuló térre. Ez az utolsó pillanatban dőlt el, még egyszer mondom, egy éven keresztül néztük a szakemberekkel, hogy hiszen nem az volt a cél, hogy romokat hagyjunk a laktanyában, hanem elsősorban azt szeretnénk rendbe tenni. Most még egy gondolat itt, szintén egy kicsit az egészségügyi ellátáshoz kapcsolódik. Most már második alkalommal jártuk be a laktanyát, amennyire, nem tudom mennyire tudják, hogy a Templom utcában az elmúlt két évben létesítettünk egy csökkent munkaképességűek foglalkoztatására egy kis üzemecskét, nevezzük így, ahol mai napon 28 csökkent munkaképességű, közkeletű nevén rokon nyugdíjas dolgozhat. Én ezt az egyik legszebb történetnek tartom az elmúlt években, különböző okoknál fogva is. Na most a Főkefe, mint tulajdonos vezérigazgatója, fejleszteni kíván, Jelen pillanatban a csapatművelési otthon, illetve a volt gyengélkedő épületét tartja alkalmasnak arra, hogy vagy az egyikben, vagy a másikban szeretné bővíteni ezt a tevékenységet, és a környékben meglévő hasonló tevékenységet folytató rehabos üzemekből behozná ide a tevékenységet, és ezzel Récsákon újabb munkahelyek nyílnának azon csökkent munkaképességűek számára, akik sajnos még nem kaphattak munkahelyet ezen a helyen. Ennyit szerettem volna. Hát értelmében többet. Ezek a konkrétumok. Köszönöm.
Igen. Szeretném megkérdezni azt, hogy azt hiszem, hogy az igazgatóasszonyt, Mocsáry Gergely urat és Partosné nem kell bemutatni senkinek. Nekem egy miértre kellene a válasz, hogy hogyan van az az aránytalanság, hogy a foci csapat kap 2.800.000 forintot, amelyről Gyirese Károly úr is, mint képviselő véleményformált és leírta alaposan, hogy kinek mennyi jutott, sőt, Kozák Katalint sem kell bemutatni itt Récságon, akik hozzák a gyermekek a non-stop, ők vízik a város színvonalát, se a kézilabdára, se a néptáncra nem kaptak támogatást, és nem értem az aránytalanságát ennek, hogy mi véget jött ez a döntés, hogy ők kaptak 2.800.000 forintot, holott a gyerekeknek az igazgatóasszony is, és Partos Gáborné is felszólalt az értekükben, hogy a kézilabdában és a néptáncra is kellene némi támogatás, mert nagyon sokat dolgoznak a gyerekek, és pluszban hozzájárul ehhez az atlétika is. Az én lánya, ja, és itt van még a Robi Bá, ahogy a lányom hívja, hogy ő is nagyon sokat segít a gyerekeknek is. Arra nincsen pénze az önkormányzatnak, hogy 20.000 forintot adjon 5 darab kézilabára, 2 vaxra, és miért van az, hogy a focisták nem tudnak produkálni, a mi lányaink kézilabdában, néptáncban produkálnak, ott vannak, jelen vannak, dolgoznak, és nem kapnak támogatást. És értem. Én csak pusztán kérdezem az önkormányzatot, és arra vagyok kíváncsi, a miértnek a lényegére, hogy miért van ez az aránytalanság, és erre Majnik László pénzügyi bizottság vezetőjét szeretném megkérni a válaszra.
Hát nem vezetője, bocsáss meg, hanem tanácsnoka.
Tanácsnokát. Jó, akkor köszönöm. A pénzügyi bizottság tanácsnokát kérdezném meg.
Köszöntöm a fórumon megjelenteket, és hát röviden megpróbálok erre válaszolni. Ugye az önkormányzat a városi sportegyesületeket támogatja egy erre a költségvetésben elkülönített keretből. Itt sportegyesületekről van szó. Tehát nem néptáncról van szó, hanem sportegyesületekről. A néptánc vagy más tevékenység az más keretekből természetesen támogatható. A másik dolog, hogy erre egy pályázat keretében kerül sor. Minden egyes egyesülettől kértünk pályázatot megszabott határidőre, megszabott feltételekkel. Akik határidőben benyújtották az igényeiket, azok részesültek ebből a keretből, akik nem, azok nem részesültek. Itt egy nagyon fontos dolog az, hogy mi, amikor elindultunk most ezzel az új testületben, ugye lehet, hogy furcsa, hogy mondom, mert 94 óta folyamatosan itt vagyok, úgy gondoltuk, hogy ezekben a viszonyokban is rendet kell tenni, tehát tartsuk be azokat a szabályokat, amiket mi alkotunk saját magunknak. Tehát itt a sportegyesületek tevékenységről van szó. A másik, hogy a foci miért ennyit, meg az miért annyit, meg amaz miért annyit. Ugye az egyesületek meghatározott tevékenységet folytatnak. A focisták labdába se rúgnak, és már 500 000 forintot kifizettek, mert játékengedély, különböző tagdíj, orvosi vizsgálat, igazolások, egyebek vannak. Van, ugye ezen kívül legalább 30 rendezvényük, ugye 15 itt, 15 ott, most nem tudom, 16-os a létszám, vagy 14-es. De plusz kupamérkőzés egyéb. Itt vagy játékvezetőt kell fizetni, vagy úti költséget kell fizetni. Tehát ez nyilván költségbe kerül. A teljes költségvetésük nem ennyi, hanem 3,5 millió, ha jól tudom, vagy talán ettől is több, ehhez kapják a támogatást. Ugye emellett más sportegyesületek is megkapják a támogatást, akár az íjászokról van szó, vagy más sportegyesületekről van szó. Ebben az évben úgy történt, hogy az asztali tenisz és a kézilabda időben nem nyújtotta be a pályázatát, és ezért lett elutasítva. Tehát ezzel kapcsolatban én ezt tudom mondani. Nyilvánvaló, hogy akár a nyugdíjas klubok, vagy más egyesületek, vagy más jellegű tevékenységek más keretekből nyilván támogathatók az önkormányzat részéről, mint erre példa is van, akár nyári rendezvények, akár más megoldásban, táborok, vagy egyebek. Ennyi.
Majanik úr, nem fogadom el a válaszát a tekintetben, mert hogy attól függetlenül itt a Récseg városról van szó, és a nívóját nem a focisták teszik ki, hanem a táncosok, és igenis dolgozni akarunk a gyerekekkel, és minden szülő, mivel ő mondta az előbb, hogy a focistáknak az úti költséget, ezt a szülők teszik meg, az alapítvány teszi meg, és attól függetlenül, hogy nem kell feltétlenül mindenre pályázni. Én úgy vélem, hogy ettől függetlenül nem arányos. Nem arányos. Egyértelműen nem arányos az, hogy ennyit kapnak a focisták, és miért nem lehet elkülöníteni. Mert ez önkormányzati keretből megy.
Jó, köszönöm, hát ez szépen, vélemény természetesen nyilván. A másik, amit még hozzátennék, hogy ugye a költségvetés az február hónapban, március 15-ig készül. Na most, ha egyszer egy költségvetés elkészül, mi szeretnénk azt tudni, hogy abban az időben már lássuk előre, hogy abban az évben milyen igények merülnek fel, és ez a pályáztatás ezt szolgálná, vagy ezt szolgálja, hogy időben tudjuk meg, hogy kinek milyen igénye van, hogy ki tudjuk elégíteni. Ugye a korábbi években is, de mondhatnám azt is, hogy amióta itt vagyok, azóta is történtek, vagy folyamatosan történtek olyanok, hogy júniusban, júliusban, akármikor jönnek 100 000 forinttal, 150, 40, 20, akárhány ezer forintos igényekkel, különböző csoportok, egyesületek és egyebek, ami minden esetben, ugye, ha van költségvetési keret vagy lehetőség, akkor megpróbáljuk kielégíteni, ha viszont borul a költségvetés, akkor nem nagyon tudunk vele mit kezdeni. Tehát volt arra is példa, hogy kielégítettük az igényt, volt arra is, hogy el kellett utasítani, tehát igazából ilyen dolgokról van szó. Na most, hogy aránytalan, hát ez felfogás kérdése. Úgy gondolom, itt a tevékenységeket nézi meg elsősorban az önkormányzat, hogy itt mivel foglalkozik, vagy mennyit foglalkozik. De még egyszer mondom, hogy a sportegyesületek az erre elkülönített sport támogatásból kapják a támogatást, más tevékenységek pedig más keretekből kapják a támogatást. Köszönöm szépen.
További kérdéseket várok. Akkor bocsásson meg, mert a fiatalember akkor sorrendben ott hátul. Fábián úr, utána visszaadom a szót majd.
Jó napot kívánok, ifjárt Fábián István vagyok. Nekem első kérdésem az lenne, hogy úgy láttam, hogy a járóbeteg ellátó központban ki lett építve a fogászat. A fogászat mi nem költözik fel, és ha nem költözik fel, ez a város költségvetésére valamilyen nyomot fog-e hagyni. A másik, ugye, amit mondott a polgármester, hogy a CBA-val kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy a CBA-val kapcsolatban mi a helyzet. És akkor én itt a hölgyet szeretném megkövetni, mert igenis, jó, a csapat nem olyan szinten játszik, ahol kéne, mert megy egybe kéne játszani. Igenis, én is ott focizom, tudom, mik a gondok, de ebben ugyanúgy Én úgy érzem, hogy valamilyen szinten az önkormányzat is hibás, de valamilyen szinten, hát majd más nem vasárnap megvernek a pályán a csapattársaim, meg a elnök úr, de valamilyen szinten a vezetőség is hibás. Én evel ezt a kérdést szeretném lezárni, nekem ez a két kérdésem lett volna.
Csatlakozol hozzá, vagy pedig teljesen más téma, mert akkor válaszolnék. A más téma, hagyj válaszolj. Jó, csak Sanyikám, bocsáss meg, menjünk sorrendbe, jó? Egy pillanat türen. Én mennék a végéről. A CB áruház kapcsán valóban aktuális a történet. Ki kell függesztenünk egy hónapra. Egyébként a szakhatóságok valamennyien megküldték a véleményüket. Egy hónapra kifüggesztésre kerül a rendezési terv tervezett, utána pedig kerül a képviselőtestület elé. Itt szeretném elmondani, hogy a közeli egy-két napban föl fogjuk tenni honlapra, illetve különböző hirdetményekre, meg lehet tekinteni. Ez tulajdonképpen a építési törvényből fakadóan egy kötelező elem, rendezési terv változtatást ki kell függeszteni, szemlére bárki helyi állampolgár tehet észrevételt, véleményt, javaslatot a polgármesteri hivatalban, közé fogjuk tenni, feltehetően a polgármesteri hivatal bejáratánál lesz kifüggesztve, de ezt a alkalmas, elérhető hirdetőhelyeken közé fogjuk tenni. Egy mondat maga az építkezésre, tulajdonképpen elhárultak az akadályok, tehát a telekösszevonások tudtammal megtörténtek. Én annyit tudok, pontosan emiatt a minap kerestem a leendő vállalkozót, hogy abban a pillanatban, hogy a képviselőtestület elfogadta, legalábbis reméljük, hogy elfogadja a rendezési terv módosítását, amelyet egyébként a vállalkozó költségén került előterjesztésre, illetve a különböző szakhatóságok felé megküldésre és a tervezővel egyeztetésre, abban a pillanatban meg tudja kezdeni a bontást, tehát következő esztendőben ennek az épületnek állnia kellene, mint egy 3000 négyzetméteres épületről beszélünk. És akkor itt ami a fogászati rendelőt illeti, annyit tudok mondani polgármesterként, hogy először is van egy többségi önkormányzati döntés, ami arról szólt, hogy a fogászati rendelő kimmarad az épület együttesből. Függetlenül attól, hogy az elmúlt esztendőben eredetileg terveztük a fogorvosi rendelőnek a beköltözését, azt én nem mondom, hogy nem voltak heveny viták az önkormányzatban. Ennek kapcsán különböző szakmai és érzelmi érvek is egymáshoz csaptak. Azt kell, hogy mondjam, nem elárítva itt magamról a felelősséget, hogy először is van egy önkormányzati döntés, ami egyébként mindenkit kötelez. Ezt lehet, hogy sokaknak nem tetszik, mindazonáltal jelen pillanatban ez a hatályos önkormányzati döntés. Én megkértem itt a illetékes doktor urat, hogy egy pár mondatban akkor tájékoztassa önöket a ő véleményéről.
Jó estét kívánok mindenkinek! A fogorvosi rendelő, hogy miért nem költözött be a járóbeteg szakellátó központba, nem is fog beköltözni. Ennek elsősorban szakmai okai vannak. Tehát amikor az előző önkormányzat eldöntötte, hogy mit akar bevinni a járóbeteg szakellátó központba, az alapellátás tekintve a fogorvosi rendelő és a beköltöző alapellátási szolgálatok között volt. Már akkor sem értettem természetesen ezzel egyet, és a szakmai indokok, ha bárhol megnézik, Veresegyháztól, Vácik, bárhol, rendelőintézetben nem találnak fogászatot, hiszen nem oda való. A fogászatra úgymond egészséges emberek járnak, nem beteg emberek, nem célszerű őket egyetlen egy légtérbe összezsúfolni azokkal a betegekkel, akik különböző egyéb betegségekben szenvednek. Ez mondjuk egy szakmai indok. A másik indok az, hogy még egy háziorvosi szolgálat, vagy a gyerekorvosi szolgálat, vagy a védőnői szolgálatnak a beköltözése, az annyiból áll, hogy oda megy egy teherautó, meg pár ember, és fölköltözik Bútorostól. A fogorvosi szolgálatnak a szétszedés, illetve beköltözése komoly anyagi terhet jelentett volna a városnak. Ez a jelenlegi számítások szerint, szerény számítások szerint 1,5 millió forintba került volna a szolgálatnak az átköltöztetése a járóbeteg szakellátó központba. Erre nem hiszem, hogy különösebb lett volna indok, hogy ezt a 1,5 millió forintot kidobjuk az ablakon. Ezért gyakorlatilag az önkormányzat ezt a döntést meghozta. De ha már a kérdés fölmerült, és ha jól emlékszem, a kérdésnek a második fele úgy hangzott, hogy milyen hatással van ez a város költségvetésére. Most voltak itt nem is kevesen, akik ezzel kapcsolatosan ilyen, hogy mondjam, rémhíreket terjesztettek a városban, hogy ha a fogorvosi szolgálat nem költözik be a járóbeteg szakellátó központba, az 50 millió forintot fog jelenteni a városnak, mert annyi büntetést kell fizetni a pályázat kapcsán a kiírónak, a Strapinak, aki ezt az egész pályázatot összefogta. Ezen kívül volt egy másik rémhír, amely úgy szólt, hogy az intézmény azért nyílik meg csak későn idén tavasszal, mert ugye vita van a fogorvosi szolgálat beköltözése kapcsán, és ez hátráltatja az intézménynek a megnyitását. Nos, a kérdések a következő. Ugye először is a városnak az, hogy nem került be a fogorvosi szolgálat, nem hogy 50 millió forintjába nem került, egy fillérjébe nem került, semmilyen büntetést nem kellett és nem kell fizetnie. Kettő, nem húzta el az intézménynek az átadását, hiszen még a terv módosítás sem igényelt. Azon kívül a szerződés módosítás sem kellett megejteni. A irányító hatóságtól jött egy válasz, amennyiben az önkormányzat ezt így látja jónak, ingyen bérmentve. Egy egyszerű változás bejelentést kellett csak tenni, aminek nincs forint értéke. Ez ennyivel le is zárult, a fogorvosi szolgálat helyére pedig be fog költözni a tüdőgondozó, amelyiknek szintén már a kezdet-kezdetén a pályázat elején is fölvetődött ennek a kérdésnek a megoldás. A tüdőgondozóba a kistérség valamennyi településéről járnak betegek, és várhatóan ennek a szolgálatnak a beköltözése a járóbeteg szakellátóban megforduló betegeknek, tehát a más településekre bejáró betegeknek a számát emelni fogja, és ezek a betegek, ha már bejönnek tüdőgondozás címén, akkor tulajdonképpen ezek a betegek nagy valószínűséggel a többi ellátási formát is esetleg itt veszik helybe. És akkor még egy félreértést szeretnék itt eloszlatni, hogy fölmerült a tüdőgondozó kapcsán, hogy hát ott ugye a TBC-s betegek fognak ott előzönleni a járóbeteg szakellátó központba. Most mindenkit szeretnék megnyugtatni, hogy a tüdőgondozás az ma már teljesen másról szól, nem TBC-s betegeknek, a akut TBC-s betegek kezeléséről van szó. Akut TBC-s beteg az gyakorlatilag a Balassagyarmati Kórházon, egy erre elkülönített osztályon történik az ő kezelésük egészen addig, amíg az úgynevezett tesztek kimutatják, hogy úgynevezett Koch negatívvá váltak a betegek. Ilyenkor veszi át ezeknek a betegeknek a gondozását a tüdőgondozó, de ez a tüdőgondozóban megforduló és ellátott betegeknek csak egy nagyon kis hányadát teszik ki. Ma a tüdőgondozásban, hogyha megnézünk egy éves statisztikát, akkor allergiás betegek, illetve tulajdonképpen különböző olyan asztmás és egyéb elváltozásoknak a gondozása folyik, tehát ezek nem fertőző betegek, úgyhogy ettől sem kell tartani. Gyakorlatilag ez a döntés megszületett, mondom, a városnak nem került pénzébe, sőt, ez a 1,5 millió forint megtakarításra került. Még egy aggály volt, ugye a jelenlegi fogorvosi készülék, egy egységkészülék, amely 9, több mint 9 éve üzemel, ennek a szétszedése igen bonyolult lett volna, és a szerelők azt mondták, hogy nem biztos, hogy ezt ugyanebben a formában össze lehet rakni. Tehát ez is egy ér volt amellett, hogy ezt nem célszerű bolygatni, és hát igen, a tüdőgondozóval kapcsolatosan természetesen az egyik főér az, hogy ami a tüdőgondozóban ma röntgengépként üzemel, hát az finoman fogalmazzak, nem a legkorszerűbb gép, amelyik jelentős sugárterhelést ad a betegeknek, benn pedig egy olyan korszerű, valóban európai színvonalú digitális röntgengép üzemel, amelyik hát, jelentősen kisebb sugárterhelést ad a beteg számára, a diagnosztikai lehetőségeket kitágítja, és mindenképpen egy sokkal korszerűbb ellátást jelent. Tehát mindezek együttesen eredményezték, hogy ez a döntés született, és tulajdonképpen a tüdőgondozó, illetve az ügyeletnek a beköltözése május de legkésőbb június hónapban várható. Azt gondolom, hogy talán minden kérdésre válaszoltam, nem tudom, maradt-e még ki valami, amit tetszett kérdezni, hanem köszönöm szépen.
Sorrendben Drozdnyiknél asszony, parancsoljon.
A pénz elosztásokat, hát igazságosan ezt szerintem nem is lehet elosztani. Nem is figyeltem én annyira sportot, de viszont a gyerekeket, a táncosokat, vagy a nyugdíjasok, az idősebb táncosokat, vannak csoportok, saját maguknak hoztak létre, és táncolnak, és ezeket különösen meg kell figyelni. Hát emlékszem a születi mulatságra, ez a hagyományt őrzik ezek a fiatalok, aztán a gyerekeik, akkor tisztelet a március 15-i ünnepségen, amit előadtak a gyerekek. Tisztelet, és mindenki nevébe szerintem megköszönhetem a pedagógusoknak, az óvónőknek azt a színvonalas műsort, és fegyelmezetten a gyerekek, úgyhogy ezt nem szabad abbahagyni, és egy kicsikét oda kell figyelnünk rá, hogy, mert ők a jövőnk. Köszönöm szépen.
Szeretettel köszöntök mindenkit. Ha már itt a táncosok szóba kerültek, tulajdonképpen a Tánc, a Nyugdíjas Klub és a Kultúra az én tanácsnoki felügyeletem alatt áll. Nem akartam itt a pénzügyi kollégának a szavaiba vágni, de a dolgot el kell mondani. Egyrészt természetesen a nyugdíjas klubokat, a civil szervezeteket és a táncegyüttest is támogatja az önkormányzat. Nem is kevés támogatással. De az eddig lezajlott pályázat az a sportegyesületek pályázata volt. Valamilyen félreértés kapcsán oda pályázott a táncegyüttes, amely pályázat oda nem való. Nem jelenti azt, hogy más forrásból máskor nem kapnak támogatást. Most jövő hét pénteken lévő ülésen kerül felosztásra a kulturális alap, amiben a nyugdíjas klubok is, illetve hát más civil szervezetek is pályáznak rendezvényeken való közreműködés, részvétel és egyéb címen. Ebben hozott az önkormányzat döntést. A kétségtelen, hogy a táncegyüttes működése meghatározó része Récsák városnak. Nagyon sok gyereket nagyon lelkesen, nagyon jól készítenek föl, és a város támogatja is ezt a tevékenységet. Én azt mondom, hogy talán nem eléggé, és meg fogjuk keresni annak a formáit, hogy még több lehetőséget kapjanak, de azért a város jelenleg is körülbelül 1 millió forinttal támogatja a táncoktató fizetését, biztosítja hozzá a tornatermet, illetve hát most is van beadott igényük a nyári táborozásra. Én a magam részéről ezt nem tartom elégségesnek, nyilván, hogy költségvetési források szerint, amennyiben lehetőség lesz rá, más egyéb támogatást is indokoltnak látok, nyilván szavazni, én egy szavazattal szavazok. Azért azt is el kell mondani, hogy a művelődési központ működtetése, fenntartása ezeknek a szervezetek számára fontos támogatás. Egy-egy rendezvény lebonyolításában 100-150 ezer, ha a külső rendezvényt tartanak, akkor 200-250 ezer forintnyi munkával, technikával, eszközzel járul hozzá a művelődési központ a civil szervezetek rendezvényeinek a lebonyolításához. Ez is egy komoly támogatás, amiről nem kell elfeledkezni. Na persze, joggal mondják, hogy erre működteti a művelődési központot a város. Ez így igaz, de így áll össze a kép. Remélem, hogy kicsit árnyalni lehetett ezt a félreértést. A sportegyesületek támogatásából nem a táncegyüttest támogatjuk, de bízom benne, hogy a jelenlegi nem kevés támogatás mellett még ezen túl ezt a dolgot jobban helyre tudjuk tenni. Fogok ez ügyben majd egy előterjesztést benyújtani, de hát ezt nem akarom előre hozni, majd amikor ott lesz, akkor megtárgyalja a testület. Köszönöm szépen.
Egy mondat, és már is, Sanyikám, már is egy mondatot szeretnék mondani. Én értem valamennyi problémát. Tulajdonképpen az aránytalanságokkal én is teljesen egyetértek, viszont arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy amikor összehasonlítjuk az egyik egyesület támogatását a másikkal, akkor az egyik egyesületért harcoljunk, vagy érveljünk, és nem a másik egyesület ellen. Mert hát nyilvánvalóan valamennyi sportegyesület, vagy kulturális egyesület nagyon fontos színfoltja a városnak. Legyen az bármelyik. Még egyszer mondom, hogy különböző anyagi alapokon nyugszik ezen egyesületeknek, civil szervezeteknek a működése. Például a tánciskolában 1400 forint per hó a havi tagdíj, jó, magam is tagja vagyok egyébként, mint apuka. Azon kívül még számos egyesületnek vagyok a tagja. Különböző hozzájárulások vannak, és különböző feltételekkel lehet támogatni ezen egyesületeket. Még egyszer hangsúlyozom, hogy úgy érveljünk egyes civil szervezetek, egyesületek mellett, ismerve az aránytalanságokat, és jó néhánnyal egyet is értve, hogy ne a másikkal állítsuk szemben. Nem ez a cél, természetesen. És akkor most már tényleg, mielőtt belefolytanánk a szót, Virág úrba parancsolj!
Én nagyon szépen köszönöm, és mindenek előtt üdvözlöm Kezi Csokalom hölgyeim. Jó estét kívánok! Hát itt mindenki úgy lát, hogy csak követel, kér. És senki nem látja azt, hogy most ez a létesítmény valóban biztosan gondolom, hogy nagyon jó létesítmény. Szakemberek fogják lakni és dolgozni benne. Hát én csak annyit szerettem volna mondani, hogy önöknek a munkásságát nagyon szépen megköszönjük. Hogy valaki már ezt is mondja el. Hogy nagyon szép dolgoztak is. Köszönjük szépen. Ne csak követelőzzünk meg, kérjünk meg, akarjuk meg ezt, azt. Valahol jó a csapat most összejött, úgy látom. Hát gratulálok. Csak ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen oázis mondatokat, Virág uram. A gondok azért vannak, hogy leküzdjük őket, igaz? Igazgatóasszony, parancsoljon.
Köszönöm szépen, és most, mint intézményvezető szeretnék hozzászólni az előző sportügyhöz, és köszönöm a kedves jelenlévőnek a kedves és érdemben, és azt hiszem, hogy nagyszerű szavait. A következőt szeretném elmondani, és ezek tények. Ha egy pályázat érkezik bárhova, és nem csak ide, hanem akár milliárdos pályázat, de legyen csak mondjuk egy 140 ezer forintos NUPI nemzet utánpótlás pályázat, és valami baj van ezzel a pályázattal. Most megint csak tapasztalatból beszélek, mert velünk történt meg. Ez a 2010-ben benyújtásra került pályázatunk. Volt vele probléma. És mégsem azt a választ kaptuk, hogy nem fogadjuk el, mert nem érkezett be időben, vagy nem fogadjuk el, mert van vele probléma. Hanem mi történik ilyenkor, mindenki tudja nagyon jól, hiánypótlást kérnek. Igaz, uraim? Mi megadtuk ezt a hiánypótlást, és azt hiszem, hogy a pénz talán már meg is érkezett a számlára. Igaz volt vele dolgunk, de megtettük. Úgyhogy közlöm, hogy ezt a 140 ezer forintot mindenféle tekintetben és teljes összegben a kézilabdás lányokra és az atlétikára fogjuk költeni. De ugyanakkor szeretném, ha a képviselőtestület fölülvizsgálná ismételten ezt az ügyet, mert se hiánypótlást nem kért be, se azt nem mondta, hogy tévedés, hanem azt mondta, hogy ennyi érkezett be, akkor elosztjuk ezt a pénzt, és akkor így történt. Közben jelzem, hogy a múlt héten 7 tanuló Berkenyére igazolt, focistákról van szó, uraim és uraim, és amikor megkérdeztem, hogy miért, azt mondták azért, mert ott meszt és tréningcipőt is kapnak. Itt pedig nem. Na most én többet nem kérdezek. Tény, hogy nem csak ők heten, más tanulók és más diákok is játszanak Berkenyén Rétságról. Köszönöm szépen.
Salgai úr szeretne hozzászólni.
Jó estét kívánok, én is szeretettel köszöntök mindenkit.
Talán az első hölgynek válaszolnák, nem akarok hátrafordulni, mert ide fogok válaszolni. Köszönöm szépen, igazgatóasszony. Az első hölgynek válaszolnék a eredménytelenségről. Pont a mai napon a iskolai óvodai programba az első korcsoporttal voltunk Balassagyarmaton. Az első korcsoportunk kiválóan szerepelt. Jelen pillanatban nem akarom még elmondani, mert a tévébe biztos nézik a szülők is, meg a játékosok. Én már tudom, hogy 66%-uk benne lesz a Nógrád megyei válogatottba, az első korcsoportba. És ez csak az első korcsoportról beszélek. Május 14-éig a 14 tornán veszünk részt, hol Balassagyarmaton, hol Salgótarjánban, a különböző korcsoportokkal, ami magába foglalja az iskolai, és egy része az óvodai korcsoportot is. Mi az elején célkötőzésnek azt tettük, hogy a Nógrád megye válogatottjába legalább 8 gyerekünk bekerüljön. Nos, ez a szám már az első korcsoport után közel lesz. Én úgy gondolom, hogy ez a 2500 gyerek közül lett kiválasztva, az a 20 gyerek közé, aki a Nógrád megyei válogatottjába szerepel, és ez az ilyen egy arányszám, hogy Rétságról ennyien lesznek, azt hiszem jól mutatja ezt a dolgot. A másik dolog, én úgy érzem a pályázatokról, mert én is pályázok, hogy mindenki elolvashatta. Nem akarom én védeni az önkormányzatot, nyilvánosságra lett téve. Mindenki pályázhatott. A pályázatnál olyan dolgokat kértek, ami nem indokolt hiánypótlást. Például nagyon egyszerűsített pályázat volt az utóbbi évekhez viszonyítva, akkor is, most is, mi minden feltételnek megfeleltünk. A másik dolog, igazgatóasszony, hogyha már döbbenten értesül róla, hogy Berkenyére igazoltak a játékosok, elmondom önnek, hogy nem most igazoltak Berkenyére, hanem ezelőtt 2 évvel. Mikor vége lett a megye első osztálynak, és talán illett volna megkérdezni, hogy mi igazoltak, mielőtt itt fölteszi, hogy nem 7 játékosunk igazolt Berkenyére, hanem a komplett serdülő csapatunk azért, hogy a játék lehetőséget biztosítsunk neki. Edzővel, aki itt ül mellettünk, csak úgy mellesleg megjegyzem, ingyen és bérmentve végzi a feladatát, ingyen és bérmentve oktatja az iskolába a 3. korcsoportot. Én az elsőt, a másodikot másik. Ingyen és bérmentve, ami az iskolának egy fillérjébe nem kerül, viszi el a játékosokat versenyre, sorozatban. Mint említettem, hogy nem akarom elmondani, hogy eddig mennyien vettünk részt, májusban az összes korcsoportom 14 tornán vesz részt, május 15-ig. Tehát 15 nap alatt majdnem minden nap van egy versenyünk, amire el kell utaznunk, részt kell vennünk benne. Ez úgy érzem, hogy jelentős gyereklétszámot mozgat meg. Azok a fals információk, amik meg Berkenyéről kapcsolatban mondott, hát talán előtte próbáljon meg érdeklődni. Ki az edző a serdülőnek? Bemutatom, Rezsnyák Gábor itt ül mellettem.
Akkor praktikus javaslatom van.
Köszönöm.
Először Salgai úr befejezi, akkor visszaadhatja a mikrofont igazgatóasszonynak, miközben visszaadja.
Köszönöm szépen.
Miközben visszaadja, a következőt szeretném kérni, a következő hozzászólóktól is. Személyeskedésmentes, indulatmentes, korrekt hozzászólásokat várunk. Igazgatóasszony parancsoljon, és utána Rompos úr fog következni.
Tehát akkor múlt héten jelent meg nálam az edző úr, a 7 gyermek papírjával kérte, hogy hívjam el ezt a 7 gyermeket másnap reggel 7:30-ra, mert szerette velük beszélni, Berkenyére igazolnak. Én ennyit tudok.
Ezt a futball kérdésre nagyon röviden akkor az edző úrnak, miután érintett, megadom a szót, még egyszer mondom, utána Rompos úr.
Akkor jó estét kívánok mindenkinek, Rezsnyák Gábor vagyok, a Berkenyei Serdőlenek a vezetőedzője, és az az igazság, hogy én múlt héten nem találkoztam az igazgatóasszonnyal, úgyhogy nem tudom igazából most mit tetszik állítani. Akkor szeretném megkérdezni, kivel találkozott, mert én nem voltam, mint Berkenyes.
Akkor viszont én azt javaslom, senki, hogy ezt majd a szünetben, vagy a beszélgetés végén beszéljétek meg, hogy előtte kellett volna. És akkor Rompos úrnál van a szó.
Engedjék meg, hogy én témát váltsak. Szeretnék először is az elmúlt időszak egyik legnagyobb beruházásával pár szót szólni, ez pedig a szakellátó központ. Nagyon örülünk neki, úgy gondolom, hogy egész Ritság örülhet annak, hogy itt egy 1 milliárdos beruházás került átadásra, és kezdte meg működését. Bízom benne, hogy azok az aggályok, amik itt korábban ebben a témában ketté választották a várost, hogy szükség van-e a városnak egy ilyen egészségellátó központra, vagy nincs, és nagyon sokba fog kerülni, elviszi a pénzt máshonnan. Remélem, hogy az elkövetkezendő időszak eredményes működése igazolni fogja, hogy ez a beruházás nagyon-nagyon jó helyre került. Gyarapodott a város, mint egy 1 milliárd forintos vagyonnal, amelyet innen már el nem visznek, és reméljük, hogy vonzása lesz a laktanya további fejlesztésére. Lesz valami kisugárzás, ami alapján az érintettek, és itt azért a testületnek és a vezetésnek is komoly hétköznapi tennivalója kellene, hogy legyen, hogy a körülmények, amik a szakrendelőhöz vezető úton uralkodnak, azok pozitív irányba változzanak. És a pozitív irányú változást szeretném én igényelni a Rétságon, mert a rétsági lakosság közérzetét a közvetlen környezete adja, biztosítja, illetve az alapján ítélhető meg a lakosság közérzete döntő mértékben. És két ilyen területet érzékelek most, mintha nem lenne helyén ez a terület. Az elmúlt időszakban közmunkás volt 48-50-52, ahogy én hallomásból ismerem. Most ebben az évben nincs, és ez sajnos a közterületek rendjén most meg is látszik. Szeretném felhívni figyelmüket, amit biztos, hogy nem kell, de valami nagyon-nagyon hatékony megoldás kellene arra, hogy a közterületeken az a rend, ami már korábban, mint folyamat elindult, mert még az sem volt azért kielégítő, az valahogy most teremtsenek arra is lehetőséget, hogy tovább tudjon fejlődni. A minimális dolog az, hogy a fűvágást próbálják folyamatossá tenni. Azt már nem ismerem mondani, hogy azokon a közterületeken, ahol központi közterületeken, ahol vágják a füvet, ott esetleg még össze is kellene gereblézni, mert az öldterületgazdálkodás nem csak abból áll. Nagyon jó tudja azt az ember, odahaza, amikor levágja a füvet, össze is gereblézi utána. Hát ugye nem tudom, hogy ez túlságosan merész kérdése, mintha valahol a honlapon, a Gyeresek úr honlapján láttam volna, hogy valami falu gondnokságról, vagy gondnok létrehozásáról tárgyal, vagy tervezi tárgyalni és dönteni a testület, hát jó lenne, de dolgozók kellenek azért, hogy a kultúrház környéke is az a napi itt tartózkodó vendégsereg, meg a fiatalság maga után valamilyen formán intézményi szinten is ki lenne tisztítva, takarítva lenne. Ehhez kapcsolódik szintén zöld terület gazdálkodásra a temetőügye. Hát velem szembe ülők közül kevés olyan vezető van, akinek sajnos temetőbe kell járni Rétságon, Jávorka úr kivételével, hát Ritát ugye természetes ide veszem, mint Rétságit, de szeretném felhívni szíves figyelmüket, hogy tarthatatlan állapot, hogy milyen fű van a temetőben. Hogy rendszeresen kellene a temetőt is normálisan, úgy, ahogy az a maga módján kegyeleti okokból is elvárható lenne, szíveskedjenek erre a maga módján odafigyelni, mert ugyan megjelent ez már, hogy takarították a közvetlen környezetét, az utakat, de hát ugye a temetőbe fel kell járni rendszeresen, és olyan nagy a fű, ráadásul megkerestek többen a temetőbe járó személyek, hogy jó lenne a temetőbe egy olyan irányú fejlesztést is végrehajtani, hogy vízvételi lehetőség a temetőbe legalább még 2 helyen lehetne. Plusz 2 helyen lehetne, aminek a lehetősége adott lenne, és nem kerül jelentősebb anyagi forrásokba, mert nyári vezetékrendszert ki lehetne építeni, és kellene mind a négy, ha megvalósulna, de a jelenlegi két helyre is szerencsés lenne, ha egy ilyen kettő darab kútgyűrű, fenekezett kútgyűrű lenne a vízgyűjtő, hogy ne pazarolódna el az a víz, ami éppenséggel a csapnyitásakor, zárásakor szabadon elengednek a igénybevevők. Ehhez kapcsolódik, és szeretném is ezzel befejezni, hogyha szólni lehetne arról, hogy mi lesz most a ravatalozóval, illetve az urnafal ügyel, mert erről nem nagyon szólt a polgármester úr sem, és nem is nagyon látni a költségvetésben sem olyan jellegű utalást, hogy ez valami közmeglégedés alapján megvalósulna, vagy pedig szanálásra kerülne az a létesítmény oszlop sor, ami ott van. Tehát ebben, hogyha kaphatnánk valami tájékoztatást, szívesen fogadnám. Köszönöm szépen.
Hát igyekszem a legjobb tudásom szerint erre válaszolni. Én számítottam erre a kérdésre, sőt, ha én ülnék ott, akkor elsőként ezt tettem volna föl. Ez az egyik legkényesebb kérdés ma Rétságon városunkban. Tavalyi esztendő végén különböző okoknál fogva a újonnan alakult képviselőtestület úgy döntött, hogy megállítja a beruházást. Bizonyos forgalomtechnikai okokra hivatkozva. Időközben lejárt a vállalkozónak a szerződése. Úgy döntött a képviselő testület, hogy természetesen mi hamarabb újraindítja ezt a beruházást. Egy statikai véleményt kértünk. Mai napon nem áll a birtokunkba ez a statikai vélemény. Hát remélem, hogy ezt mi hamarabb be fogjuk tudni szerezni, hiszen itt úgy döntöttek a képviselő testület felkért szakembert, illetve egy kisebb szakember csoportot, hogy vizsgálják meg és tegyenek javaslatot arra, hogy ezzel a forgalomtechnikai átcsoportosítással, most egy picit rossz szót használtam, tehát egy oszlop kivételével, mármint hogy kiszerelésével, egyet meg kiszereltek egyébként, hogy ez a szerkezet megáll-e a lábán. Jelen pillanatban az építőanyagnak az egyik fele itt van Rétságon a laktanyában, a másik fele, ez a 96 darab urna fülke pedig még a gyártó telepén található. Egyébként, hogy egészen pontosan, fiskálisan válaszoljak Rompos úrnak a kérdésére, én mondtam is itt, talán a számot lehet, hogy nem mondtam, a idei költségvetésben 7.545.000 forinttal szerepel a urnafal befejezése, úgyhogy már 2 millió forint ki lett fizetve egyébként az előző esztendőben az elvégzett munka, illetve a leszámlázott anyagára. Teljesen egyetértek, hogy mi hamarabb véget kell ennek vetni ennek, azt kell, hogy mondja hajcihőnek. Mert nagyon szerencsétlen volt az a pillanat, pont halottak napja környékén, amikor kiderült sokak számára, hogy az nem jó helyen van, nem így van, nem úgy van. Én itt szeretném megköszönni Tömösvári Ildikó asszonynak azt az annak idején önkéntes felajánlását, hogy mint településfejlesztési bizottság külső tagja elvállalta, mint rétsági patrióta, hogy megtervezi ezt a szerkezetet. És azt, hogy nagyon sokaknak esetleg nem tetszett, vagy... És ezt a nem tetszés nem úgy értem, hogy nem tetszett a szerkezet, hanem úgy ítélték meg, hogy nem tudnak fölmenni autóval. Én ezt mind el tudom fogadni, nagyon sok mindent el tudok fogadni. Egyet azonban kérek mindenkitől. Becsüljék meg egy másik rétsági polgárnak a ingyenes felajánlását, hogy ezt elvégezte, és nem magát a elvégzett munkát támadja, hanem akkor keressünk együtt konstruktív megoldást. Még egyszer mondom, itt a képviselőtestület felkért egy-két szakembert, többek között, hogy Jávorka János képviselő urat is felkérte, hogy akkor segítsen abban, hogy újra leeljen életet ebbe a beruházásba, és hát remélem, hogy akkor az év második felében nem hogy befejezzük, hanem ezt be kell fejeznünk, ezt az építkezést, úgyhogy lehetőség szerint ez mindenkinek a megelégedésére szolgáljon. Egyébként a legutóbbi testületi ülésen, ez múlt héten, pontosabban május 4-én volt, vagy 5-én, az a rendkívül testületi ülés, akkor is volt erről szó, és hát azt gondolom, hogy a következő testületi ülések napirendjén ez itt fog szerepelni. Még egyszer szeretném megköszönni Tömösvári Sándorné asszonynak a önzetlen segítségét. Ami a közterületek, és hát egyúttal már temetőnél tartunk, teljesen egyetértek. Tehát én jó magam, igaz, hogy máshonnan, de miután ugyanolyan rétsági vagyok, mint önök, vagy ti vagytok, ugyanúgy megélem ezt súlyos teherként, ezt a közmunkprogram hiányát. Számos fórumon próbáltam, tettem észreviteleket, hogy bár ugyan azzal sem értettem egyet, hogy itt össze-vissza foglalkoztatás volt, most nem Récságra gondolok egészen pontosan, hanem országszerte. Én tudok olyan környező települést Récság kistérségben, ahol 900-an laknak a faluban, és 110 közmunkás foglalkoztatta. Jártam abban a faluban, ott ki tudja, hogy hol lézenget 100 ember, hát néhányan biztosan dolgoztak. Azt kell, hogy mondjam, hogy Récságon egyébként, hogy egész pontosan számszerűen válaszoljak, közel 40 közmunkás volt az elmúlt esztendőben foglalkoztatva. Ez nagyon fontos, és azt gondolom, hogy igyekeztünk megszervezni úgy a munkát. Tudom, hogy a közmunkaprogram az olyan, mint a futball, hogy mindenki ért hozzá. Ebben biztos vagyok, és mindenki, ahogy Rompos úr egyébként nagyon helyesen fogalmazott, hogy a településen élő emberek, és ezt köszönöm is Dezső bátyám, hogy ezt mondtad, abból ítélik meg a saját komfortérzetüket, vagy abból merítik a saját komfortérzetüket, hogy mit látnak a környezetükben. Valóban vannak hiányosságok. Na most én az államtitkár úrtól azt a konkrét ígéretet kaptam, ezt most már sajtótájékoztatón is kimerték mondani, hogy június végétől jelentősen változik ez a fajta közmunkaprogram. Tehát ez... Azt mondta az államtitkár úr, hogy az eddigi foglalkoztatás a ló egyik oldala volt, viszont merem állítani, hogy ez meg a másik oldala, ez a fajta foglalkoztatás. Tehát annak is voltak betegségei, ennek meg még gyerekbetegségei vannak. Ismerem pró és kontra az érveket. Én nagyon remélem, hogy a következő hónapokban ez be fog állni egy megnyugtatóbb szintre. Kell, hogy valamennyien tudják önök azt, bár kevesen vannak itt ebben a programban érintettek, lehet, hogy nekik, bár ők jobban értesültek, hogy most első körben az a célunk, hogy mintegy 40 récsági polgárt, aki az úgynevezett régi nevén rendszeres szociális segélyt kap, megfordítsuk ebbe a programba, hogy legalább jogosult legyen, hogy a következő esztendőben is kapja ezt a 28.500 forintot. Én felemeltem a szavamat egyébként államtitkár úrnál, illetve a munkaügyi tanácsban, hogy a 4 órás foglalkoztatás 32.500 forintért, meg a otthonülés 28.500 forint között, vajmi kevés, enyhén szólva a motivációs különbség. Tehát vagy 6 órás foglalkoztatást kell szervezni, vagy egy picit többet kell adni, hogy legyen motiváció a munkába álláshoz. Most abban nem megyek bele, hogy kinek mennyire van kedve dolgozni. Egy dolog biztos, hogy valamennyiünk érdeke az, hogy minél többen megszerezzék a jogosultságot. Most ennek a rendszernek van egy jó mozzanata is, és akinek van munkája, és dolgozik, és akár váltott műszakban dolgozik, és mondjuk hazavisz 80-90 ezer forintot, az teljesen egyetért azzal a gondolattal, hogy nem szép dolog az sem, hogy otthon ülünk, és kapjuk a 28.500 forintot. Tehát igazából emögött a foglalkoztatás mögött annak idején ez a gondolat húzódott meg. Viszont én azt gondolom, hogy az emberek többsége dolgozni akar mindenképpen. Azt is látom, hogy 28.500 forint helyett 32.500 forintért is akarnak dolgozni. Még egy gondolat, és akkor lezárom, hogy helyre fogjuk ezt állítani egyébként, ami a temetőt is illeti. Most döntöttünk arról, hogy lesz egy úgynevezett város gazda, segítsetek a pontos nevében, hát tulajdonképpen városgondnok, így van, aki, hát sajnos volt kollégánk, most már akadályoztatva van ezen munka elvégzésében, aki mintegy 20 éven keresztül nagy tapasztalattal szombat-vasárnap is ellátta ezt a feladatot. Azt kell, hogy mondjam, hogy sokat támadtak őt, de ahogy mondta egy atyai jó barátom, még egy ember, aki szombat-vasárnap is itt volt, azért olyat nagyon keveset találni, és hajnalban már szedte a szemetet. Viszont, ha már a szemétnél, meg a rendetlenségnél tartom, első körben azt kérem, hogy hirdessék mindenhol, hogy először is nem kéne szétdobálni. És utána számon kérni a polgármesterem, meg a mit tudom én kicsodán, hogy de hát mekkora a szeméttelep egyébként Récságon. Igyekszünk ezen javítani. 4 órás foglalkoztatása az a gond, hogy mire elkezdünk dolgozni, majdnem lejár a munkaidő. Egy picit, mert ugye kimegy az akcióterületre, és a többi, mire vissza is jön, meg karbatartja a gépeket, addigra nagyjából eltelik. Még egyszer mondom, remélem, hogy júniusban lesznek azért olyan változtatások, amelyek a élethez egy kicsit közelebb fognak állni. Nem tudom, hogy ennek kapcsán. Rompos uram, parancsolj!
Hogy picit
picit visszaszóljak, és semmiféleképpen nem személyeskedni, de valószínű elbeszélünk egymás mellett most, mert én a fűvágással foglalkoztam, és nem a közmunkával. Én, engem különösebben nem érdekel egyébként, hogy közmunkások vagy nem közmunkások, ki fogja levágni a füvet. Mert júniusban lesz majd valami változás, megmondjuk a fűnek, hogy júniusig ott maradsz, ahol vagy, illetve még visszamész. Hát ugye a problémát ott érzékelem, hogy most jelen pillanatban a városnak ez a feladata, ami kötelező feladat, mert Girasek úr rendszeresen említi, fájópontként mondom a szakellátóval összehasonlítva ezt az egész dolgot, hogy vannak a városnak kötelező feladatai, és vannak nem kötelező feladatai. És a szakrendők mindig oda sorolták a nem kötelező ellátási feladatok közé. Most ebben a helyzetben akkor most én mondom, hogy úgy gondolom, hogy az, hogy a füvet levágják, közterületek rendben legyenek, ez egy alapvetően közfeladat és kötelező feladat az önkormányzatnak, és az, hogy a közmunkaprogram hogy megy, reméljük jól fog menni, és akkor arról tud egy eredményes beszámolót tenni a polgármester úr, de én a fű növésével, illetve vágásával kapcsolatban fogalmaztam meg.
Én köszönöm szépen a... Már is egy mondat, én már is. Dezső bátyám, köszönöm. Nem beszéltünk el egymással, értettelek, tök igazad van, egyet is értek. Tessék parancsolni.
Csak azt szeretném mondani ezzel a Dezsőhöz kapcsolódva közterület. Mi is a neve közterület? Vagyis mindegyikünké, a közösségé. Kérlek, hogy tessenek kijönni a családi házakhoz, Adi Endre, Jókai, több 10-20 kismama tologatja, jaj, de ezen a gyepen menni. Nekünk 800 négyzetméter plusz az útig, kint, a telkünk előtt. 500 négyzetméter. Tessék kijönni, a férjem nem él, de annak tiszteletére is gyönyörű, mint azelőtt volt. És még összesöpröm az utcát, mint régen otthon a utcát, ugye? És még összesöpröm hétvégén a csikket is. Úgyhogy ez emberi hozzáállás kérdése, kérem szépen. És az egységek előtt. Én nem hiszem azt, hogy csak az egység az, amire nekik vigyázni, vagy szemmetelne. Nem is egyszer, én is végigmegyek az utcában, ma is végigmentem, mert látom, hogy van ott egy zacskó kidobva, van egy papír, elmegyek, kesztyűteszek és fölveszem. Azt itt is meg lehetne az egységek előtt, és ez egy emberi hozzáállás. Ezt nekünk is tenni kell, érte? Különösen, hogyha most egy ilyen dolog van, hogy ugye pontosan erről a 28.500, akkor megszüntet, hogy nem tudja biztosítani. És akkor kéne szépen, ez egy tulajdonos. Tessék, nem esik le a karika gyűrű. Nekem se esett, mikor a zöldségesben dolgoztam, az ABC-ig, kérem szépen, én söpörtem el. Mert én nem bírtam elviselni azt, hogy ott tele van csikkel. És én egyedül voltam a boltban. És a havat is, a járdáig. Igen. És ezt így kell hozzáállni, hogyha itt nem fog össze részág, ezt már máskor is, legutóbb is elmondtam. Tessék, mindenki figyeljen oda. Az, hogy ő most tologatja azt a fűnyírót, és egy kicsit legyírok belőle, a másik tulajdonos is, és akkor még előtt a egysége előtt nagyon sokan jutottak ott. Emlékeznek Velki Pista bácsira? Az kéne. Söprő a kezébe, és egyedül el tudta végezni. Olyan rend volt itt a parkolóban, hogy soha nem biztosan. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen. Így van, a mellékutcákban, ahol hagyományos kertesház tulajdonosok vannak, ott nincs is szemét, valóban így van. A jegyzőasszony.
Halló. Igen, jó estét kívánok, én is mindenkinek, Huter János néha jegyző vagyok, akivel még nem találkoztam volna, annak szeretnék bemutatkozni. Ez egy igen érzékeny téma a város életében, és teljesen egyetértek a felszólalóval, hogy ez a legfájóbb pontja a lakosságnak, a közterületeknek az állapota, de azt gondolom, hogy ezt is azért külön kell választani, ezt a témát. Közfoglalkoztatásról beszélt polgármester úr, ebben annyit szeretnék pontosítani, hogy inkább a tévénéző kedvéért, hogy nem a rendszeres szocsegélyezésben résztvevők az, akiket behozunk ebbe a foglalkoztatásba, hanem a megelőzően rendelkezési állási támogatásban részesültek, illetve most már január 1-től, hogy a bérpótló támogatásban részesülőknek a foglalkoztatására van ez a lehetőségünk. Ennek az elsődleges oka az, hogy a jövő évi segélyezéshez minden segélyezetnek igazolnia kell minimum 30 nap jogviszonyt a megelőző évről, tehát 2011-ről, így próbálunk ezen segíteni. Ez az a motiváció, amiatt be kellene jönni, és a kiközvetést és után felvenni munkát, nem pedig az a minimális pénzösszeg különbség. Május 4-én döntött a képviselőtestület arról, hogy átszervezi a polgármesteri hivatalt, és az új szervezetben helyet kap egy városüzemeltetési csoport városgondnok vezetésével. A városgondnok személyre kiírtuk a pályázatot, megtekinthető a honlapon, illetve a KBTV-n. Elég rövid a jelentkezési határidő, mert ahogy az úr mondta, nem tudunk várni a fűvel és az egyéb problémákkal. Remélem, hogy találunk ide megfelelő szemét, akinek nem csak a közfoglalkoztatottaknak a vezetése lesz a feladata, hanem az egész városra kiterjedően a karbantartások, a problémáknak a felmérése, jelzése, hatósági intézkedések kezdeményezése. Ettől függetlenül az elmúlt egy hónapban a városüzemeltetési tanácsnokkal elkezdtük felmérni a legkritikusabb pontokat, gondolok itt kátyú problémákra, falkivágásokra, temetőre, ott is voltunk, azt is megnéztük, és elkezdtük a felszólításokat. Van egy érvényben lévő közterületre vonatkozó rendeletünk, amelyik szabályozza, hogy a lakosok meddig kötelesek az ingatlanok előtt levő közterületet rendben tartani, ebbe akár még az árok is beletartozik. Az, hogy ennek a rendeletnek eddig nem volt érvényszerezve, ez egy más kérdés. Azt hiszem, hogyha megfelelő apparátus fog rendelkezésre állni, akkor semmi akadály nem lesz annak, hogy ezt a rendeletet betartassuk a lakossággal, és nem fenyegetésképpen mondom, hanem azért, mert ez mindenkinek az érdeke, a kérétságon lakik. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen. További kérdés, észrevétel, aki még nem szólt hozzá, Magdika. Volt Magdi, sorrendben. Kell a jegyzőkönyvben is.
De ülve maradhatok? Köszönöm
szépen. Igen.
Zöldhíd régió. Hát nem tudom, hogy kik a vezetői, vagy hogy szervezik a munkáikat, de kiküldtek, itt van a kezembe egy ilyen adatkérő lapot. Tudom, nagyon sokan a városban nem küldték be. Tudták az adatainkat, mert megérkezett a levél. Jó, még egy pár dolgot kérdeztek benne, de nem tudom minek, mert végül én úgy tudom, a lakosság java nem küldte vissza az önkormányzathoz, mégis fizetjük majd, illetve már be is fizettük a szemétdíjat. Tehát nem tudom, nyomdai érdekeltségük van, vagy miben, mert válaszboríték meg minden volt benne, és én fölöslegesnek tartom ezt a levelet. Szerintem nagyon fölösleges. A másik. Mi kaptunk május 1-ét követő héten egy levelet, miszerint, hogyha április 30-ig befizetjük azt az X forintot, a szemétdíjat, akkor az önkormányzat megtámogat bennünket. Hát ennek az a szépség hibája, hogy május 1-e után küldték ki, tehát önhibánkon kívül nem tudtuk befizetni április 30-ig. A kérdésem, hogy ennek ellenére megkapjuk a kedvezményt? Ezzel kapcsolatban még egy kérdésem van. Én úgy tudom, még Kapecskáné idejében az ingatlan adóhoz hozzácsapták a szemétdíjat. Tudomásom szerint ezt azért tették, mert sokan nem fizették ki a szemétdíjat, és hogy adómódjára behajtható lehessen, hozzácsapták, ezzel oldották meg. Na most akkor most duplán fogunk szemétdíjat fizetni, vagy az önkormányzat úgy most ezt a 8500 forintot majd csökkenti, és marad önmagába az ingatlan adó. Tehát ki akarják-e most vonni, mert most akkor itt is fizetünk szemétdíjat, és még pluszban megint fizetünk szemétdíjat azon a csekken, amit kiküldtek nekünk. Tehát nem tudom, ha marad a 8500 forint ingatlan adó, vagy most már nem tudom, minek nevezzem, akkor ez egy bújtatott áremelésnek nevezhető. Remélem kivonják belőle, és csökken az ingatlan adó, mert hát szemétdíjat külön fizetünk. Na, ez a Zöldhíd régióval kapcsolatos észrevételem, ami minket és az utcánkat érint, a Jásztreki út, régi probléma. Szerintem ilyen ronda utca nincs több a településen. Remélem, hogy most már ismét pályázhatunk, és esetleg el is nyerünk valami pályázatot. borzasztóak a viszonyok, hát a kocsik tönkre mennek babakocsival, meg nem is lehet végigmenni rajta. Azt hiszem 12 éve laknak ott már emberek. Elég hosszú idő, sokat vártok, már megérdemelnék, ha kaplának egy jó kis utat. Tudom, hogy kevés a pénz, de hát na. Amit még szeretnék kérdezni, ez is pénzügyes dolog. Pénzügyi revízió történt, úgy tudom, az önkormányzatnál, a tavalyi önkormányzati választásoknál ugye hallottuk, hogy micsoda visszaélések történtek, elloptak pénzeket, stb. Hol a pénz elővele? Most azt szeretném megkérdezni, hogy ennek a pénzügyi revíziónak lett az eredménye, hol az ellopott pénz? Ha van természetesen, mert ugye arról volt szó, hogy itt nagy lopások történtek. Tehát mi a pénzügyi revízió eredménye? A kutakodásnak jó, mondhatjuk így is. Akkor még egy érdekes dolog. Ugye a hangadóban, ha olvassuk, úgy érezzük, hogy minden a legnagyobb rendben, van jegyzőnk, mehetünk be hozzá, és itt csak az a jegyzőasszonyt látom, neki is nagyon örülünk, semmi probléma, csak hiányzik a jegyző. Azt szeretném megkérdezni, hogy hol van, és ha nincs itt, miért nincs, és ez mennyibe kerül nekünk, hogy nincs itt. Ennyit szeretnék Szájbéli főorvos úrnak meg csak annyit, hogy mindent meg lehet magyarázni, és mindennek az ellenkezőjét is meg lehet magyarázni. Igen, természetes, ahol betegek vannak ott, aki a fogával megy be, igen, ki van téve annak, hogy némi fertőzéshez jut, de hát akkor ilyen alapon, aki reumával megy be, az is megfertőződhet, vagy esetleg a nőgyógyászatot is ki kéne hozni onnan, mert a kismamák sem betegek. Tehát az pedig, hogy mibe kerül egy gépnek az áthelyezés, hát 1,5 millió forint, nem tudom, biztos úgy van, én elhiszem, de hogyha kint marad a fogorvosi rendelő, maradjon kint, hát semmi nem gond, maradjon, működjön, ez a lényeg, de nem lesz sokkal több költség ennek, erről nem hallottunk, hiszen itt egy különálló épületet fűteni, ennek a költsége, rezsiköltség, egyebek biztos több, mint hogyha egy nagy épületben egy helyiséget, vagy másfél helyiséget, vagy nem tudom mennyit fűtenek. Tehát én úgy gondolom, hogy ott ugye kisebb lenne a költség. Biztos vagyok benne, és akkor a másik oldalra helyezzük ezt a 1,5 milliót, amit mond, hogy az áthelyezés annyiba kerülne. Nem tudom, mennyivel kerülne többe az évek hosszú során, ha itt maradt kint a fogorvosi rendelő. Ezt szeretném még megkérdezni. Ennyi. Körülbelül ennyi. Köszönöm szépen.
Kezdjük az elejéről, jó? Mert nem kevés kérdés hangzott el. Igyekszem nagyon rövid lenni, hogy aztán maradjon idő a további kérdésekre. Most van szöngye, hogy 3-4-80 kereken. Első kérdés kapcsán, ugye, ami a zöld hidat illeti, teljesen már vártam ezeket a kérdéseket, mert ugyanis naponta szembesülök vele. Én szeretném felhívni a figyelmet arra, adatlap ide, adatlap amoda. Mindenkinek a számlájával együtt, illetve az első csekkel együtt kapott egy úgynevezett ügyfélszámot, a számlán az található 4-jegyű szám. Ugyanis az önkormányzat, itt Kacsi közben mondja nekem, hogy aki nem küldte vissza, annak a nagykukát számlázták ki. Én nem így tudom, most nem vitatkozom Kacsival, egészen pontosan tudom azt, hogy ott voltam azon az egyeztetésen, amikor a Zöld Hídnak a helyi nyilvántartóból, tehát a lakcím nyilvántartóból, háztartásonként, utcaházszámonként, azon, ahol lakótelepi háztartás, és a többi ott ugye ez pontosan szerepel, hogy melyik háztartásban hanyan laknak. Szinte milliméterre, centire szerepel. Most egy-két albérletnél nem lehet tudni pontosan, de ez minimális eltérés mutat. Lényeg az, hogy valamennyien tudjuk azt, ahol egyedül, illetve ketten élnek, ott 2100 forintos számlát kellett, hogy kapjanak, ahol annál többen, és ilyenről nagyon sokat tudnak, tudok, be is jöttek az önkormányzathoz, azonnal telefonáltunk ügyfélszámra hivatkozva. Tehát most mondom mindenkinek, ha valakinek olyan ismerőse, szomszédja, rokona, barátja van, aki még ezzel küzd, hogy egyedül él, de 3400 forintos, vagy nem tudom mennyi volt a végösszege számlát kapott, miközben 2100-200 forintos kellett volna kapnia, akkor ügyfélszámra hivatkozva visszaküldi Zöldhídnak, én ebből már 10-et rendeztem le telefonon, úgyhogy a számítógépben az ügyfélszámon, egyébként most mondanám, van egy zöld számú, Karcsi mondja, hogy az, illetve többen mondják, hogy azt nem tudták fölvenni. Én mondok egy másik számot, amit viszont eddig mindig fölvettek, az a 35-ös körzet, tessenek fölírni, mondom a jegyzőkönyvbe is, 35-ös körzet, 501-400-as, ezt mind fölveszik. Ezt a kék zöld számot, ezt valóban egyébként most éppen kipróbáltam, ezt nem mindig. Tehát a ügyfélszámra kell hivatkozni, ha valaki egyedül élő, és mégis 3000 akárhány száz forintos számlát, és visszaküldi, és küldenek 2000 forintos számlát. Ami pedig a május 1-e utáni, erre gondoltál? Ami pedig a május 1-e után, ezt is lehet tudni, hogy itt utcahozban többen késve kapták meg a csekket, és jó volt a felvetés, ezt hallottam mástól is, hogy akkor, aki április 30-a után fizeti, az elesik az önkormányzati támogatástól, mert ugye eredetileg itt szólt a történet. Azt azonban tudni kell, hogy ebben az első befizetési etapban türelmességet vállalt a Zöld Híd, tehát nem fognak senkit lenyakazni, és aki április 30 után fizet, de egyébként azért megjelenik a fizetési hajlandóság, az természetesen nem fogják kizárni az önkormányzati támogatás rendszeréből. Egy közbevetés. Teljesen igaz, a kommunális adó, heveny viták folytak, hogy le kell engedni a kommunális adót, vagy nem. A kommunális adó az nem személydíj, egyébként most szeretném hangsúlyozni. A kommunális adó eredetileg arra szolgál, hogy a közvilágítás, utak, közterületek rendbetételére fizetik mindig a helyben élőek. Szeretném hangsúlyozni azt is, hogy Rétságváros önkormányzata ebben az esztendőben háztartásonként 15.000 forinttal támogatja a személydíjat. Ez azt jelenti, hogy 7-8.000 forintot ezzel együtt minden háztartásnak be kell pluszba fizetnie. Tehát van tehernövekedés, én aláírom, nekem sem tetszik. Egyáltalán nem tetszik, viszont azt is kell tudni, hogy az elmúlt, azt kell, hogy mondjam, majdnem egy évtizedben, éves szinten emelkedően, tavalyi évben konkrétan 19 millió forintot fizetett az önkormányzat a rétsági polgároknak azok támogatására, szemétszállításra, illetve hulladékkezelésre. Idén már csak 15 millió forint áll módjában. Most ezen tudunk vitatkozni, hogy ez sok. Én egyetértek, hogy sok. Ráadásul minden drágul, ráadásul nő a szociális feszültség. Ezzel együtt azt kell, hogy mondjam, hogy olyan feladatokat vállaltunk be, lásd, járóbetegellátó központ, vagy városrekonstrukciós felújítás. Tehát most melyik ujjamat harapjam meg? Innen vegyünk el, onnan vegyünk el, ezt el kell döntenünk valamennyiünknek. Tudom, hogy nő a villanyszámla, nő a szemétdíj, nő a gázdíj, minden nő az égvilágon. Ugyanakkor nem véletlenül mondtam a vízdíj csökkentés, nem akarok ide visszamenni. Legalább azt elértük, hogy éves szinten körülbelül egy háztartás esetében egy havi megtakarítás fog keletkezni a DMRV-vel történő fúzió kapcsán, ami a vízdíj csökkenésből fog adódni, de ezt már egyszer elmondtam. Tehát még egyszer mondom, hogy ezzel együtt 15.000 forinttal támogat az önkormányzat minden egyes háztartást. Ott van az ügyfélszám, mi pontos adatbázist adtunk meg. Hát hogy valaki ott elírta szerintem itt is a kezdeti átállással kapcsolatos gyerekbetegségek vannak, de ez engem nem mentesít, még egyszer mondom, naponta 10 ilyet intézek el. És sikerül elintézni telefonon egy, ezen a zöld vagy kék számon még, tényleg nem kell enni a telefonszámla sem, azonnal átírják, kérik, hogy ügyfélszámra hivatkozva vissza kell küldeni, és semmi probléma nincs. Van viszont egy javaslatom a társasházban élők számára. Azt kell, hogy mondjam, hogy azok felé is, ahol ha legalábbis nincsen konkrétan társasházi szerződés, aminek kellene lenni, most kell, hogy mondjam, de ha képesek összefogni a lakók, és megbíznak egy közös képviselőt, én most itt a lakótelepi háztartásokról beszélek, akár lépcsőházanként, vagy több mönként, teljesen mindegy, legyen az Bemutcai lakótelep, vagy november 7 lakótelep, bocsánat, na, hogy hívják, Nyárfa utca, stb. Ott nőttem föl, mindig ez van a fejemben. Teljesen mindegy, lépcsőházanként, vagy több mönként nem tilos összefogni, és ha van egy megbízott közös a társasház által aláírt és megbízott képviselő, nem biztos, hogy kell alapító okirat, bár törvénytelen egy kicsit a történet, ott lehet kukára szerződést kötni. És akkor nincs vita azon, hogy egyedülélő idős ember lakik egymagába az egyik lakásba, a lépcsőházba, a másikba meg hatan laknak, vagy kettejüknek van egy kukájuk, már a lakótelepeken általában ez a szokás többnyire, kinél mi a szokás. A javaslatom a következő, hogy amennyiben képesek összefogni a lakótelepi lépcsőházakban élők, akkor ez rajtuk múlik, gondolják végig, az összefogás hordoz magában egy olyan lehetőséget, hogy el lehet érni költségcsökkentést, és akkor a lépcsőház 12 lakása például nem 12 kukadíjat fog kifizetni, hanem csak mondjuk 6-ot. És akkor nem fogják megkérdezni, hogy hányan laknak, hanem kukára lehet szerződést kötni. Ennyit szerettem volna ennek kapcsán. Jásztelek utca, Magdikosokat kérdezett, tehát sokat fogok röviden válaszolni. Egyszer adtunk a pályázatot Jásztelek utcára, tudni kell, hogy több mint 1 kilométer úthálózatról van szó. Ennek a becsült, akkor elkészített, 2-3 évvel elkészített költségvetése, akkor volt 100 millió forint, akkor volt egy pályázat 15%-os önrésszel, azaz, hogy 15 millió forintot kellett a pályázatban kötelezettséget vállalni az akkori önkormányzatnak. Nem nyert a pályázat, azon egyszerű oknál fogva, hogy nem járultak hozzá ahhoz, hogy a kettes főúthoz becsatlakozzunk, már pedig előírták, hogy csatlakozzon bele a Jászlelek utca a kettes főútba, ez egy igen macerás történet. Viszont ebben az esztendőben 1 millió 250 ezer forint van tervezve a költségvetésben, elsősorban a Jászlelek utcának a járhatóvá tételére, inkább azt mondanám, hogy ez egy nagyobb odafigyeléssel készülő kátyúzásnak mondanám, illetve most fog érkezni, a napokban kértünk az EGUT-tól egy ajánlatot, hogy mibe kerülne az aszfalt, mart aszfalttal, illetve itatott aszfalttal történő helyreigazítása, ami legalábbis a következő időszakban, ha kellő jó, tehát nyár közepén kerül ez kiavítás, akkor 1-2 évig megoldja a helyzetet. Még egyszer mondom, vízelvezetéssel együtt több mint 100 millió forintos beruházásról beszélünk. Hát a mai napon én ennek nem látom sajnos a fedezetét, egyébként teljesen egyetértek az ott lakókkal. Egy külön lakossági fórumon tudnék arról litániákat beszélni, hogy hogyan lett annak idején elrontva ott a parcellázás, mert ma már olyat nem lehet csinálni, hogy összközmű, út, közvilágítás és egyéb nélkül építési telkeket mérjenek ki. Annak idején a OTÉK ezt megengedte, valamikor ugye a 90-es években kerültek ott a telkek kialakításra, nem került kialakításra a teljes közműhálózat, azóta már nem is az eredeti tulajdonosok laknak, hanem akár második, harmad kézben vannak az építési telkek, hát akik már ugye egy későbbi piaci áron jutottak ehhez hozzá, és hát joggal követelik azt, hogy miért nincs a drága telkükhöz egy jó minőségi út. Egyetértek ezzel a felvetéssel. Hát remélem, hogy előbb-utóbb oda is eljutunk, hogy ezt tudjuk orvosolni. A októberben megalakult képviselő testület úgy döntött, hogy egy vizsgáló bizottságot, tényfeltáró bizottságot állít fel. Én nekem a mai napon nincsen tudomás, sőt, biztos, hogy a tényfeltáró bizottság eddig még nem tett le az asztalra jelentés. Egy dologban viszont 100%-osan biztos vagyok, hogy az önkormányzatból pénzt kivinni igen nehéz dolog, mert ez rengeteg embernek a kezén megy keresztül. Én még erről nem hallottam, hogy az önkormányzatból ki mit lopott el. Rengeteg utalványozó ellenjegyző, meg a pénzügyi csoportnál a különböző utalványozási rendből kifolyólag azt kell, hogy mondjam, hogy kivinni nem, hozni lehet pénzt, az egyáltalán nem tilos. Hát remélem, hogy a tényfeltáró bizottság majd le fogja tenni a jelentését, de ha gondolja a pénzügyi bizottság elnöke, akkor ennek kapcsán szívesen odaadom a mikrofont. Én nem vagyok tagja a tényfeltáró bizottságnak, hát most már lassan eltelt 7 hónap, gondolom előbb-utóbb, akkor ezt mondták is, hogy le fognak tenni egy jelentést. Valóban a jegyző ellenzárt ülés keretében kérte, hogy közös megegyezéssel szüntesse meg a képviselőtestet a munkaviszonyát, és akkor most miután itt ennek kapcsán volt kérdés, átadom a szót.
Köszönöm szépen. Néhány dologra szeretnék azért reagálni. Köszönöm. Amit a közterületek állapotát illeti, valóban jogos a Rompos úrnak ez a felvetés, illetve mindenki, aki ezzel kapcsolatosan elégedetlenségét fejezi ki. Megpróbáltuk már régebb óta megcsinálni ezt az átszervezést, Most jött el az ideje annak, és most nyílt meg a lehetőség annak, hogy ezt meg is tegyük. Ezért úgy döntött a képviselőtestület, hogy egy úgynevezett város üzemeltetési csoportot fog létrehozni, pillanatnyilag 9 fővel, és ennek a csoportnak az élén egy városgondnok fog állni. Ennek a csoportnak egyrészt az lesz a feladata, hogy az intézményi karbantartásokat ide lesz csoportosítva többek között az eddigi műszaki csoport révén foglalkoztató dolgozók. Elsőrendű feladata az lesz, hogy az intézmények karbantartását biztosítja, a másik pedig az, hogy a közterületeknek a rendjét, szervezettségét, a munkának a minőségét, hatékonyságát messzemenően javítani szükséges. Ugye mindenki látta azt, hogy tavaly itt, ha itt a közmunkásokról van szó, volt több mint 40 közmunkás, és bizony nem igazán látszott meg a településen, hiszen nem volt megfelelő szervezettség, nem volt vezetettség, és hát így a munka nem igazán halad. Bízunk benne, hogy ezzel az új szervezési felállással lényegesen javulni fog közterületeinknek az állapota. A Jászteleki útról kapcsolatban, igen, valóban így van, ezért is ebben az évben a költségvetésben különítettünk el erre egy olyan összeget, amelyik azt fogja tudni biztosítani, hogy azt az utat rendbe lehessen hozni. Természetesen, amit a polgármester úr elmondott, valóban így van. Korábbi számítások szerint olyan 100 milliós nagyságrendbe kerülne annak az úsznak az aszfaltozása, de ezzel a technológiával meg lehet oldani, és erre a pénz a jelenlegi elfogadott költségvetésben rendelkezésre áll, és idén nyáron ezt el lesz végezve. Tényfeltáró bizottság, valóban így van, az alakuló ülést követően, mint ahogy minden kormány és minden önkormányzat megteszi, hogy megpróbálja áttekinteni, hogy mit örökölt. Készít egy leltárt, áttekinti azt, hogy az megelőző években milyen folyamatok zajlottak. Én azt hiszem, hogy itt senki olyat nem mondott, hogy itt bárki valaki lopott volna. Itt arról van szó, hogy készül egy leltár, amelyik a vége fele közeledik, tehát a tényfeltáró albizottság, amelyiket a pénzügyi és városüzemeltetési bizottság hozott létre, végzi a munkáját folyamatosan. Igen nagy munkáról van szó. A végéhez közeledik, most az én megítélésem szerint olyan 95-96%-ban elkészült ez az anyag. Néhány tétel vár még átvizsgálásra. Sajnos a munkájukat nagyon sok tényező nehezítette. Hát többek között az, hogy a polgármesteri hivatalban egy csomó olyan irat, jegyzőkönyv, egyebek nem álltak rendelkezésre, nem tudták előadni, amelyik hát a bizottság munkájához szükséges lett volna. De hát ebbe a ezen a területen azt gondolom, hogy lényeges változások lesznek, és már ez a folyamat jó irányban el is indult. Tehát ez várhatóan az én megítélésem szerint a hónap vége fele, legkésőbb június hónapban nyilvánosságra fog kerülni a tényfeltáró albizottságnak a jelentése. Természetesen a testet is fogja tárgyalni, és természetesen a közvélemény is értesülni fog mindenről. A fogorvosi rendelővel kapcsolatosan, amit tetszett kérdezni, hogy a költségek hogyan alakulnak. Sajnos el kell oszlatnom egy tévhitet. Itt a korábbi testület, amikor a döntését meghozta, hogy az alapellátást beköltözteti a járóbeteg szakellátóba, az egyik fő érv az volt, hogy lényegesen olcsóbb lesz az üzemeltetés ezeknek a szolgálatoknak. Nos, a járóbeteg szakellátó központnak az működtetése nem egy olcsó mulatság. A legelső havi villanyszámla, ha jól emlékszem, 1.200.000 forint körül volt. Fűtés meglehetősen drága, és természetesen ezek a szolgálatok, ezek nem ingyen működnek ebben a járóbeteg szakellátóban. A jelenleg a KFT részéről, tehát ott bérleti díjat kell fizetni, ami ugye nem bérleti díj címén lesz kifizetve, hanem a közös költségekhez való hozzájárulás. És akkor hadd mondjak egy példát, a védőnői szolgálatunk, a tanácsadó, amelyik egy külön épületben, ugyanúgy, mint a fogorvosi rendelő van, működött, Az összes közüzemi költsége a tavalyi évben olyan 3 és 400 ezer forint között volt. A mostani számítások szerint az új helyen a járóbeteg szakellátóbennek a dupláját fogjuk kifizetni a közös költségek hozzájárulás címén, tehát 8-900 ezer forintot. Tehát messze nem igaz az, hogy ott olcsóbb az élet, mint a külső épületben. Ez igaz lesz sajnos a házi orvosi szolgálata is valamelyest kisebb összegben, mert az alapterület, amíg őt elfoglalnak, valamivel kisebb. Úgyhogy nem tudom, volt-e még más kérdés. Kedző kérdést megválaszoltad, azt gondolom. Kedző úr, május 31-ig van a jogviszonya, addig a föl van mentve a munkavégzés arról, és május 31-ével neki megszűnik a jogviszonya.
Miért van fel?
Parancsol?
Miért van felmentve a munkavégzés alól?
Hogy miért van felmentve? Nem értem.
Miért nem dolgozik?
Hát ez egy jó kérdés. Ez egy közös megegyezéssel született megállapodás volt, amelynek ez is részét képezte. Nem tudok többet mondani erről.
Valami oka kell, hogy legyen. És van-e költsége a városnak? Ezzel kapcsolatos költsége merült-e fel a városnak?
Nem merült fel a városnak, ezzel kapcsolatosan pillanatnyilag a költség.
Na én...
Igen?
Ez most jó, de a másik nem működött. Na, a lényeg, hogy azért a lakosságot erről tájékoztatni kéne, én úgy gondolom. Egyszerűen kíváncsi a lakosság, hogy miért nincs jegyző. Most már sokat szól.
Jegyző úr közös megegyezéssel kérte a jogviszonyának a megszüntetését. És 2 hónapra föl van mentve a munkavégzés alól. Ennyi. Többet nem tudok mondani.
Ne, ez kevés. Bocsánat, ez kevés, mert ha valakinek fizetünk, az dolgozzon. Miért, ha valakinek fizetünk, az dolgozzon. Miért, milyen alapon van felmentve a munkavégzés alól? Annak oka van. Igen, ennek oka van. Oka kell, hogy legyen, ha pedig oka van, akkor miért ne tudhassa meg Récsák lakosságnak?
A jegyző úrtól lehet, hogy meg kellene kérdezni. A jegyző úr kért egy olyan dolgot, hogy gyakorlatilag ezzel kapcsolatosan a képviselőtestület, illetve ő között született egy ilyen megállapodás, hogy részleteket nem kíván nyilvánosságra hozni. Csak a tényt. Többet én sem tudok mondani.
Mert ha rossz fát tett a tűzre, nem volt megfelelő a munkája, akkor azonnal el kellett volna küldeni, nem pedig nem dolgozik, és fizetjük a munkabérét. Hát úgyis kevés a pénz. Arra a néptáncos, vagy a kis gyerekeknek a néptáncos ruhára jutott volna. A két havi jegyző.
Ha tetszik ismerni.
Nem, a két havi jegyzői munkabérből sok mindenre jutott volna.
Ha tetszik ismerni a törvényeket, akkor azt is tudja, hogy ha valakinek fel van mentve, akkor annak oka van. Tehát minden olyan jogviszony, amikor megszűnik, van egy felmentési idő, igaz? Ez közalkalmazott, és a köztisztviselői törvényben ugyanígy megvan. De ugyanígy megvan a munkatörvénykönyvében is. Tehát van, aki 6 hónapos felmentését tölti, van, aki még többet, ez a törvények szabályozzák a felmentés időt. Hát ez.
Jó, csak én úgy érzem, hogy titkolózás van, és szerintem a közvéleményem azért ettől többre volna kíváncsi. Szépen. Tehát ennyi.
Ennyit tudok sajnos.
És a másik, amire még nem kaptam választ, az ingatlanadó. Tehát a 8500 forint most csökkentve lesz-e, mert ugye a szemétdíjat más csekken fizetjük be.
Az kommunális adó.
De ingatlan adó volt, csak aztán hozzá lett csapva a szemétdíj, és akkor kommunális adó.
Bocsánat, ennek az adónemnek mindig is kommunális adó volt az elnevezése. A kommunális adó az jelen pillanatban 8500 forint. Erre tetszik gondolni valószínűleg.
Igen, erre gondolok, de úgy tudom, ez tartalmazta a szemétdíjat is, ez a 8500 forint. Igen. Most a szemétdíjat külön fizetjük, és megmarad a szemétdíjjal növelt kommunálisan.
Így van, ahogy tetszik mondani. A 8500 forintos kommunális adó az jelenleg is annyi. Pillanatnyilag az a helyzet, hogy a szemétszállítási díj valóban jelentősen megemelkedett. Hogy miért emelkedett meg a szemétszállítási díj, ennek is oka van, ugyanis itt igazából nem a szemét elszállításának a díja, illetve annak a szolgáltatásnak a költsége emelkedik, és nem emiatt emelkedett ilyen drasztikus mértékben a szemétszállítási díj, hanem teljesen más kezelés, szemétkezelés, tehát ez a bizonyos EU-s előírások miatt növekedett meg ennyire, tehát igazából a szemétnek a befogadási költsége az, ami ekkora szemétszállítási díj növekedést eredményezett. Na most ebből a kommunális adó az, hogy valamikor összecsapták ezt a úgynevezett szemétszállítási díjjal, hát ezt lehet vitatni annak idején, hogy ez miért született ez a döntés. Nem biztos, hogy szerencsés döntés volt, mert így úgy tűnt, hogy nincsen szemétszállítási díj rétsága, mindenki fizeti a kommunális adót, és ezzel van tudva. Pillanatilag az önkormányzatnak a költségvetése annál többet, mint amit erre a célra az önkormányzat tudott fordítani, nem bír el. Hiszen olyan új feladatok jöttek be, a kommunális adó, mint a nevébe is benne van, és ráadásul messze van a kivethető, azt hiszem most jelen pillanatban 21 000 forintos díjtól, tehát igencsak messze van, annyit lehet egyébként kivetni ezen a cikken. Olyan új terhek jelentek meg az önkormányzatnál, hogy más nem mondjak, például a járóbeteg szakellátó központ, amelyik csak ebben az évben a működésére a jelenlegi számítások szerint 38 millió forintot kell hozzátenni az önkormányzatnak csak a működéshez. Szerény véleményem szerint az összeg nem lesz elegendő, mert nem fogja tudni a bevételeket hozni, tehát ennél több lesz. Ez egy szintén olyan közösségi feladat, amit valamiből finanszírozni kell. Azt nem járható út, hogy a önkormányzat fölvállal ilyen nagyságrendű feladatokat, a bevételekről meg lemond. Tehát sajnos pillanatnyilag nincs abban a helyzetben az önkormányzat, hogy ezt a kommunális adót jelen pillanatban csökkenteni lehessen. Hiszen valamiből ezeket is ki kell fizetni, tehát amit a polgármester úr is elmondott, nyilvánvaló, hogy melyik ujjunkat harapjuk, vagy éppen mire jut pénz, vagy mire nem, ez, hogy mondjam, egy költségvetésnek az összeállításánál van egy bevétel és egy kiadási oldal. Azt nem járható út, hogy a bevételről lemond minden, és a kiadásokat pedig az egekit növeli. Sajnos a idei évre ugye várható még ugye a 250 millió plusz, még ha a Városközpont rehabilitációs pályázat nyer, még további 44 millió forintos hitelt kell fölvenni. 144 millió forintról beszélünk. Ebben a helyzetben csökkenteni egy kommunális adót, ami messze van a kivethető összegtől, azt gondolom, hogy ha valaki ennek a forrását meg tudja nevezni, akkor természetesen lehet, de ilyen sajnos nem volt. Úgyhogy,
ezzel nincs is probléma, csak hát ott volt a szemétdíj mellette, és együtt volt. Tehát akkor az tartalmazott szemétdíj, most nem kerül kivonásra, akkor ezt így kell magyarázni, és elfogadjuk, vagy nem fogadjuk, mindegy, de tény. Azt meg végképp nem értem, hogy ott fönt az egészségügyi központban miért ilyen nagyok a költségek, mivel magyarázzák? Tehát nem tudom, hogy miért van ez így. Ha ez így van, akkor nagyon szomorú.
Én is szomorú vagyok.
Hát de hogy nem... Mert egy köbméter gáz náluk is annyi, mint lejjebb a Rákóczi úton, tehát nem értem.
Annyit hadd segítsek, hogy ha ketten is beszélgethettek, ennek örülök, hogy van kontaktus. Senki nem örül annak, hogy mi mennyi. Jelen pillanatban a felügyelő bizottság, illetve a non-profit Kft.-nek a taggyűlése, legjobb tudomásom szerint egy részletes elemző számonkérést tett kötelezővé a non-profit Kft. Vezetésének, hogy rövid időn belül tárja föl tételesen a legapróbb fillérekig, hogy mitől ennyi az amennyi. Ennek gondolom semmi akadálya nem lesz, hiszen szoros elszámolása van kötelezve. Vannak különböző kérdésfelvetések a felügyelőbizottság részéről is jogosan, és egyéb más szakemberek részéről is jogosan, hogy miért annyi alkalmazott van, hogy került oda pluszba, miért nem ott van, miért nem ide került, és a többi. Erre most nem, ebben nem kívánok belemenni, ügyvezető igazgató, miután megszűnik a akadályoztatása a következő felügyelő bizottsági ülésen, illetve taggyűlésen részletesen be fog erről számolni. Én azt gondolnám, hogy a személyes beszélgetéseket most egy picikét zárjuk le, még hogyha valaki hozzá akarna szólni. Egy mondatot szeretnék a közmunka programhoz, ne tessék felejteni. Igen, jó, akkor adom. Pedig azért mondtam, hogy akkor tessék beszélni, mert...
Jó, és akkor ezzel a személydíjjal kapcsolatban. Én szerintem meg az volt a probléma eddig, ugye, hogy nem lett az végül is a személydíj emelve. Mert egy kicsit minden évben lett volna emelve. Na most, ahogy megjött 29, vagy mennyi lett volna, hanem ugye annyi. Na most ahhoz hozzáadjuk a 8500-at, ugye? Én akkor pillanat fejből kiszámoltam, az 37500. Elosztottam a 12 hónappal. Akkor lett volna a egyhavi a rezsinkhöz, hozzájött volna a 3200 valahogy. Most azért nem mindegy, hogy most önök vállalták, igaz? A nagyobb részét, és csak negyed évenként annyi. Úgyhogy tessenek számolni, meg kell köszönnünk. Igenis, és a főorvos úrnak is igaza van. Úgyhogy, és sőt, még a kis teherautó is járt, ilyen drága benzinnel, állandóan korzózott, és akkor vitte, ugye, ha kint a árok szélén volt a szemét is, még azokat is plusz vitte, hogy csodáltam, úgyhogy a szállítás mindig megtörtént, és hogy most önök váltak, szerintem meg kell köszönni. Mert nem mindegy, hogy egy hónapban 3000, vagy pedig negyed évente. Én még ráadásul egyedül is fizetem, úgyhogy probléma lesz, az biztos, hogy nem könnyű dolog, de valahogy megpróbáljuk megoldani. Köszönöm, végszó, köszönöm szépen.
Nagyon röviden hadd szóljak akkor ennek kapcsán, nem gerjesztve, hanem ami kimaradt a közterület kapcsán. Igaza van mindenkinek a közterületek kapcsán, egy csatlakozom, nem kell eldobálni, takarítson mindenki az utcájába, és a többi nem ismétlem meg. Ami a közmunkásokat illeti, na most fordított tükörben, az, hogy eddig ki szerint hogy dolgoztak, számtalan kritika volt, mondottam, hogy mindenki ért hozzá, mint a focihoz. Én inkább azt mondanám, hogy most látszódik meg, hogy nincsen közmunkás. Tehát az sokkal jobban látszódik. Addig azt hittuk, hogy ki kicsoda, jó magam, annyira nem, hanem próbáltam munkára ösztönözni őket, amennyire persze ez lehetséges. Most látszódik ennek a hiánya. Jobban látszódik, élesebben ebben a tükörben. Én inkább szeretném megköszönni azon közmunkásoknak, akik eddig ebben a programban lelkesen és hadrafoghatóan részt vettek, hogy együttműködtek és igyekeztek és szívügyüknek tekintették azt, és szombat-vasárnap is hajnalba bejöttek egyébként dolgozni, hogy lehetőség szerint csökkentsék ezeket a problémákat. Ami a hulladékot és a Toyotát, hogy tetszett emlékezni, nagyon fontos dolgot tetszett eszembe juttatni a Toyota szállítás kapcsán. Annak idején az önkormányzat megadta azt a gesztust, azt a lehetőséget a rétsági polgároknak, hogy havi egy alkalommal Hegedűs Ferenc úrnak volt ez a javaslata, sőt először önerőből vállalta a szállítást, hogy a kirakott gajat elszállítjuk. Kérem tisztelettel, kellő mértéktartást, odafigyelést és kellő patriotizmus várok el mindenkitől, ugyanis mai napon egyszer elviszi a Toyota, körbe megy, két óra múlva megint ugyan ott vannak. Először arról volt szó, hogy hónap utolsó hét, mit tudom én, melyik napján lehetett kitenni. Most innentől kezdve minden nap mindenki rakja kifelé. Tehát ez nem megy. Magam is kertesházban lakom, életemben nem raktam ki egy szikra gajat sem, megvártam, még elszárad, azt eltüzeltem a szalonna sütőbe, és ha már tüzelésnél tartunk, itt szeretném elmondani mindenki számára, aki ez nem jutott el, régi mondhatnám azt, hogy vágynak tettünk, vagy igénynek tettünk eleget, úgynevezett égetési rendeletet hoztunk, illetve kiegészítettük a meglévő rendeletet. Hétfői napon lehet égetni. Most lehet azon vitatkozni, heveny vita volt az önkormányzat testület ülésen, és én, hogy melyik napon hogyan lehet füstölni, nem lehet. Hát füstölni nem szeretném, mert füstfölé kolbászokat kell akasztani, hanem száraz anyagot elégetni. Hétfői napon reggel 8-tól lehet este 8 óráig. Azért alakult ki ez a kompromisszum, hogy hétvégén szombaton mosnak, égetnek, nem füstölünk. Vasárnap sétálnak, és a többi nem füstölünk. Tehát a hétfői napon egységesen. Még egyszer mondom, hogy van egy kis türelmi idő, de utána ki lesz kényszerítve ennek a betartása. És még egyszer mondom annak kapcsán is, hogy meg fogjuk szüntetni azt, minden nap kipakoljuk a levágott gajakat a házak elé, és utána elvárjuk azt, hogy minden nap elvigyék. Kérem szépen az önkormányzatnak erre se pénze, se ideje, se kapacitása, se energiája nincsen. Ezt kérem szépen, hogy legyenek kedvesek, most nem az itt ülőkre gondolok elsősorban, hanem mindenki legyen kellő belátással és mértéktartással. Köszönöm. Kinek van kérdése? Akkor még Anikó.
Én még mindig nem kaptam választ arra, hogy itt van egy kis ellentmondás, és arra szeretnék választ kérni a Girasek Károly úrtól, aki azt mondta, hogy nagyon sok költségbe kerül, a 2.800.000 forintot azért szavazta meg a képviselőtestület 4 tagja, hogy az edzőt fizessék, az utazást fizessék, és utána mind az edző, mind a Salgai György úgy nyilatkozott, hogy ők ingyen és bérmentve csinálják ezt a tevékenységet, és én, mint szülő, és még nagyon sok szülő, valamint a Kereplő Táncegyüttes Alapítványa is támogatja a gyerekeket, és szaladunk velük, hozzuk-visszük őket folyamatosan, és akkor én erre az ellentmondásra szeretnék némi, tehát erre kérem a választ, és még mindig nem találtam meg a miértet, hogy miért nem jut, mert bocsánat kérek az úriembertől, mert a focit nem akarom lebecsülni, csak még mindig nem találtam meg a választ az aranytalanságra, tehát két kérdésem van, hogy miért van ellentmondás abban, amit a Girasek Károly úr mondott, hogy ez pénzbe kerül, és ezt finanszírozni kell. Mi meg szülők oldjuk meg a gyerekeknek a néptáncát, a kézilabdát, az atlétikát, hozni, vinni kell, üdítő, szendvics, stb. Semmit nem kapnak, és érmeket nyernek, és a focisok nem kapnak érmeket, és itt pedig az edző úgy nyilatkozott, hogy ingyen és bérmentve csinálja ezt az egészet. Akkor hol van ez a költségkülönbözet?
Jó, Girasek úr jön.
Kicsit hosszú ez a történet, de azt kell, hogy mondjam, hogy nincs ellentmondás, mert hiszen teljes részletességgel itt azért nincs mód ezt kifejteni. A sportegyesület is egy önálló egyesület, saját költségvetése szerint működik. Kétségtelen, hogy közel 100 sportolót mozgat, ha egyszerre a labdarúgó egyesület nevez a bajnokságban, és szereznek érmeket egyébként éppen a gyerekek, mert most a felnőttek azért nem a robogó élén vannak, ennek sokféle oka van. Tehát, ha egyszer neveznek a bajnokságba, akkor minden hétvégén vagy el kell utazni, vagy bíródíjat kell fizetni. Edződíjról nem volt szó, mert hiszen azt, amikor csak lehet, nem fizetnek. Éppen a gyerekek edzőinek nem fizet az egyesület, de ezt jobban részletezni én nem tudom, hiszen az egyesületnek van egy szabályzata, illetve a pályázata nyilvános elérhető a recsag.hu oldalon megtalálható, ott utóbbi időben fönt vannak a testületi ülések anyagai, elolvashatók a pályázatok, ebben le van írva részletesen, hogy mire kérték a pénzt. Én azt gondolom, hogy ez ehhez a tevékenységhez, hogy egy egész éven áttartó, többi közel 100 embernek a rendszeres sportolását biztosítja, arányos az összeg. Kétségtelen tény, hogy a Kereplő Táncegyüttes hasonlóképpen meghatározója a város kulturális életének, és ha valaki, akkor én igazán elfogult támogatója vagyok a Kereplő Néptáncegyüttesnek. Ez a fajta összehasonlítás nem egészen állja meg a helyét, de én azt tudom mondani, hogy a Kereplő Néptáncegyüttesnek a támogatási konstrukcióján én magam gondolkodom, és valamikor a közeljövőben a képviselőtestület elé fogom hozni, hiszen a különféle támogatás nemeket azért nehéz összehasonlítani. Mert hiszen, mondom, a labdarúgó egyesület megkapja ezt a pénzt, azon túl a pálya használati jogát, és mást nem. A Kereplő Néptánc Együttesnek sokféle támogatást ad az önkormányzat, ezt most én nem tudom összeszámolni. Kétségtelen tény, hogy a szülők nagyon nagy áldozatvállalásával, nagyon sok személyes utaztatással, nagyon sok fellépéssel jár az a tevékenység is. Én is úgy gondolom, hogy erre már ebben az évben nagyobb gondot kell fordítani, hogy az arányok helyreálljanak. Ebben egyetértünk, és meg fogjuk találni a módját, hogy ez hogyan történjen meg.
Köszönöm szépen, de azt azért még egyszer hangsúlyozom, hogy nem feltétlenül csak a táncról van szó, hanem arányaiban a kézilabda és az atlétika is potenciálisan a mostani iskola életébe kifejezetten szerepet játszik, és a lányok a kézilabdában és az atlétikában is ragyogóan teljesítenek. Hozzáteszem, hogy a focisták is, és igenis érmeket szereznek. Tehát én még mindig azt kérdezem, tisztelt tanácsnok úr, hogy miért van ez az aránytalanság, mert 2.800.000 forint és a nulla között van némi különbség. És miért, megkérdezek még valamit, hogy a Phoenix Egyesület miért nem kapott semmit? A pingpongosok. Tehát itt nem a néptáncról van szó, hanem arról, hogy a sportok közötti arányos elosztás. Én erre kérem a választát.
Röviden vagyok kénytelen válaszolni, mert az idő nagyon előre szaladt. A helyzet sajnos egyrészről az, hogy az előző időszak sporttámogatási, hogy is mondjam, gyakorlata nem volt áttekinthető, és mondjuk a mi felfogásunk szerint nem volt helyes. Az iskolai sport összefolyt a Phoenix Asztali Tenisz Egyesülettel. Azt gondolom, hogy az iskolai sportot az iskolai sportnál, az iskola költségvetésében kell támogatni. Erre egyébként van a költségvetésében az iskolának pénz, feltehetően nem elegendő. Nem részletezem, hogy természetesen ők maguk is szereznek másféle támogatást, hiszen az igazgatónő, most már nem látom, be is számolt róla, hogy nyert 140.000 forintot erre a célra, hiszen az Adidas verseny azért támogatott verseny. Azt gondolom egyébként, hogy ezt a sport, az iskolai sporttevékenységet az iskola költségvetésébe annak megfelelően kell támogatni. Az egy nagyon sajnálatos dolog, hogy a Phoenix Asztali Tenisz Egyesület nem adott be időben, és nem adott be szabályos pályázatot. Amit az igazgatónő mondott, van, amit lehet hiánypótolni, van, amit nem lehet hiánypótolni. Egy héttel később beadott és tartalmilag nem megfelelő pályázatot nem lehet elfogadni. Minden mellett az önkormányzat azt mondta, hogy ez egy értékes tevékenység, támogatja a Phoenix Asztali Tenisz Egyesületet mintegy 140.000 forintnyi értékkel, mert hogy eddig ennyit költöttek terembérleti díjra, megkapták az önkormányzattól és befizették az iskolának. Ezt a díjat az iskola költségvetéséből kivette, tehát nem kötelező beszednie, ők pedig díjmentesen használhatják a hibás pályázatuk ellenére, díjmentesen használhatják a tornatermet, éppen azért, hogy a tevékenység alapfeltételei biztosítva legyenek. Ők egy független jogi személyiséggel rendelkező önálló egyesület, saját döntésük szerint pályázhatnak ide is és máshová is, sajnálatos, hogy ezt nem tették meg. És hát amivel kezdtem, azt mondom, hogy az is sajnálatos, hogy itt össze-vissza keveredett az iskolai kézilabdasport és a Phoenix Asztali Tenisz Egyesület működése, ez így szerintem nincs jól, helyén kell kezelni a dolgokat. Sajnos a hibás pályázat miatt ez így alakult, nem tudok mást mondani, én is sajnálom, hogy így történt. De nem maradtak támogatás nélkül, és az iskolai sport, diáksport, illetve az iskolai sporttevékenység is kap támogatást az önkormányzat költségvetésében. Lehet, hogy nem kielégítő a válasz, nem tudom ezt tovább ragozni. Nyilván tiszta viszonyokat kell teremteni, időben pályázni, és az önkormányzat, ma már például a pályázatok elérhetők, áttekinthetők, a nyilvánosság előtt zajlik minden, és lehet rá természetesen véleményt is mondani, amit köszönünk szépen.
Köszönöm szépen. Én azt gondolom, hogy most előjöttek azok a kardinális kérdések, amikre helyjel közzel számítottunk is. Nagyjából 10-15 olyan fő kérdés, már is pedig én megadom a szót. Egy rövidke megjegyzést tennék ez, inkább kiegészítés, amit itt a Karcsi mondott a végén. Szerintem A Főnix óriási gesztust gyakorolt annak idején az általános iskola felé, ugyanis az általános iskola akkori vezetője hosszú időn keresztül nem volt képes valamilyen oknál fogva, nem bántva, nincs itt, nem tudja magát megvédeni, nem tudta megszervezni, hiszen az akkori képviselőtestület ugye egyesületeket támogatott, egyébként most is javarészt erről van szó, és hát nem tudta megszervezni, és pontosan a Főnix gesztusszerű felajánlásának köszönhetően így az általános iskola, akkor Bolgat Mocsári úr, ezzel hidalták át azt a problémát, hogy Főnix működő egyesületen keresztül integrálódva ők is támogatáshoz jutottak. Csak hogy a félreértéseket elkerüljük, az eddig éves szinten visszamenőleg átlagosan 8000 forint támogatást kapott a Főnix, ennek a durván a felét kapta a kézilabda, és durván a másik felét pedig a asztali tenisz szakosztály. Tehát még egyszer mondom, a Főnix gyakorolta a gesztust, és oldotta meg ezt. Én azt gondolom, hogy itt a felvetődött kb. 10-15 olyan sarkos kérdés, és ennek egyrészt örülök, másrészt nem, mert hogy vannak ezek a problémák, kellő gondolkodásra, együtt gondolkodásra, és további egyeztetésre intik mind a képviselőtestületet, mind pedig azokat az embereket, akik ebben érintettek. Szerintem megvannak a tanulságok, anélkül, hogy különböző háborús frontokat nyitnánk a már esetlegesen meglévők mellett, inkább a csatabárdok eltemetése irányába kellene elmozdulnunk. Szerintem hozzászólások, és köszönöm azokat, mindegyik érthető volt, és mindegyik világos volt, és mindegyik valós problémákat vetett fel. És akkor még itt sorrendben, ugye Rompos úr jelentkezett, gondolom.
Szeretnék megkérdezni, hogy az aránytalanságokat, hogy lássuk, akik itt vagyunk, az tükrözi két szám. Mennyi a sportegyesületeknek juttatott keret, és mennyi a kulturális alapkeret. Ebből a kettőből mindenki eldönti, hogy az egyesületekben hány fő tevékenykedik, és a kulturális területen mennyien tevékenykednek. Ezt azért már tudni lehet egészen biztos.
Én azt gondolom, hogy ez nem összehasonlítható, mert Almát a Körtével és másféle nagyságrendeket az önkormányzat kulturális alapja, a tevékenység egy szűk szeletét támogatja, hiszen emellett a nyugdíjas klubokat részesíti támogatásba, a Kereplő Néptánc Együttest részesíti támogatásba, illetve fenntart egy erre a célra létrehozott intézményt. Na most a kulturális alap azt hiszem ebben az évben 350 ezer forint, de ez csak egyedi rendezvények kiegészítő támogatására van rendelve. Nem volt ilyen, én kezdeményeztem 12 évvel ezelőtt, hogy legyen. Ha nem lenne, a civil szervezetek akkor is kapnak otthont, felszerelést, termet, fűtést, támogatást ahhoz, hogy működjenek, mert hiszen a művelődési központ erre a célra van, nem összehasonlítható tehát ilyen tekintetben. Én azt gondolom, hogy súlyos aránytalanságok, ha pontos mérleget csinálnánk, nem állnak fönt, mert amelyik egyesület tevékenykedik és jól tevékenykedik, azt az önkormányzat eddig is támogatta, és ezen túl is fogja. A nyugdíjas kluboktól a polgárőr egyesületen keresztül a táncegyüttest és más olyan civil kezdeményezéseket, amelyek tényleges tevékenységet folytatnak. Azt gondolom, hogy ez nem összehasonlítható, de Dezső, nagy tisztelettel mondom, mert hát akkor teljes mérleget kellene csinálni, és hát törekszünk arra, hogy arányosabb legyen. Az önkormányzat és kezelésre kapták, természetesen ők használják, és ez bele is van kalkulálva a támogatás működésében, mint ahogy a, hát mondjuk a Kereplő Néptánc Együttes nem a saját költségvetéséből működteti a művelődési házat, hanem a művelődési központ költségvetéséből, amit itt tevékenykednek, az természetszerűleg, hiszen erre van az intézmény, kapják meg azokat a szolgáltatásokat. Na most nem akarok újabb köröket futni, ilyen módon talán ez nem összehasonlítható. A kulturális alap nem azonos funkciójú, mint a sporttámogatási alap.
Na javaslom egyébként, hogy most ezt a részét. Megvannak a tanulságok, megvannak a probléma felvetések, van miről egyeztetni, le fogunk ülni, Girasek úr egyet mindjárt bevállalt, én mindjárt javaslom, hogy akkor a Főnixet is majd hozzuk vissza, hogy legyen miről továbbiabban egyeztetnünk. Nem menjünk bele, mert a kereplő az nem itt tevékenykedik a műfázban, hanem a város kéri föl állandóan minduntalan a kereplőt, hogy lépjenek föl a városi rendezvényeken, együtt az általános iskolával, illetve jó részt általános iskolásokról beszélünk, meg ovisokról, sőt mindenképpen, hiszen már nincsen nélkülük közösségi semmilyen rendezvény, sem nemzeti ünnep, sem akármilyen közösségi ünnepség, hogy a kereplő néptánc együttes ne lépne föl, és ne a szülőket mozgósítva, tulajdonképpen ők biztosítják a, nem csak hogy a város színfoltját, hanem a nézősereknek a jelentős részét is, mondhatnánk úgy is, Karcsi, hogy a mozgósítást, vagy szokás mondani. Kinek van más kapcsán kérdése, Bernát Vilmos úr?
Polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, sajnos nem tudtam itt lenni a lakossági fórum első részén, úgyhogy ha olyan témát vettek fel, amiről már volt szó, akkor előre is szíves elnézésüket kérem. Én azt szeretném megkérdezni, hogy ez év januárjában egy kérelmet nyújtottam be a Récsák Bemutca 1 házszám alatt lakók nevében, arra vonatkozóan, hogy a Bemutcában közterületi megközelítés, illetve közvilágítás kerüljön részünkre biztosításra. Ezzel kapcsolatban polgármester úr február 28-án kelt levelében arról tájékoztatott, hogy várhatóan a márciusi képviselőtestület ülésen ez a kérdés tárgyalásra kerül. Sajnos én ezzel kapcsolatban én végignéztem azt az ülést, azon nem találkoztam ilyennel, és ezt szeretném megkérdezni, hogy meddig kell még a saját pénzünkből fizetnünk a közvilágítást, illetve hogy van-e reális esély arra, hogy szerintem a Jászteleki útnál jóval rosszabb állapotban lévő Bemutcában is lehessen közlekedni. Köszönöm szépen.
Na ki kíván erre szép kérdésre válaszolni? Gondolom én, igaz? Ez a másik nagy örökzöld történet, egyetértek. Ez egy olyan dió, Bernát uram, én azt hittem, hogy a másik kérdés fog előjönni, de azt a hulladékgyűjtésnél jó részben átmenetileg kezeltük, már mint a szemetet, gondolom látszódott valamennyire, most nem ezt kérdezte. Tessék? Hát azért ott nem csak, hát valóban így van, a polgárőrség kezdeményezte, azért ott nem csak polgárőrök voltak egyébként, úgyhogy, meg a temető takarítás ezzel egy időben zajlott, egyébként itt szeretném megköszönni mindenkinek a segítségét. Nem akarom ezt hosszan ragozni. Ezt körülbelül úgy kell érteni, hogy annak idején, én láttam ezt a kérvényt, hogy miért került előterjesztés, arra én most fejből nem tudok válaszolni, annyit tudok mondani, hogy meg kéne terveztetni ott egy közvilágítást, és annak költségei tükrében tudnánk erről érdemben nyilatkozni. Szeretném, hogyha legőszintébben és a legjobb indulattal vennétek a rövid válaszomat, amit igyekszem rövidre fogni. A Bemutcai körülbelül több mint 60 társasház, tetszik, nem tetszik, az, és annak környezete osztatlan, közös tulajdonban lévő magántulajdon. Amit annak idején a honvédség miközben értékesítette az ott lévő lakásokat, egyúttal osztatlan közös tulajdonként, valamilyen oknál fogva, odaadta a lakóknak, és azt egy fehér foltként, egyébként még mindig nem bejegyezve, rendesen elvégezve a megosztást a földhivatalban, ugyanis Bemutca szerintem nincs is. Most nagyon pimasz vagyok. Tehát van Bemutcai lakótelep, éppen a Piroskával, aki szintén ott lakik, őnek is volt az a jogos kérdés, hogy legalább be legyenek valamilyen olyan módon számozva ezek a... Tudom, hogy a lakcímkártyában van Bemutca. Apa van, de a földhivatalban nincsen. Csak úgy most mondom. Így van, így van. Tehát azért mondom, hogy nagyon... Maradjunk annyiban egyébként, hogy a... Megnézzük ennek a költségét, de ez formailag úgy kéne, hogy kinézzen, hogy a képviselőtestület, maga a város úgy dönt, hogy egy nagyon jelentős területet átvesz kezelésre, onnantól kezdve a lakók jogosan várják, hogy legyen út, járda, közvilágítás, én ezt teljes mértékben meg tudom érteni. Ezt elő kell terjeszteni, ezt a kérést az önkormányzat felé, annak idején egyébként a honvédség ezt kérte, akkoriban az önkormányzatnak viszont volt egy olyan kérése, hogy amennyiben rendezett viszonyokat hoz létre a honvédség, és most itt a közművekre is gondolok elsősorban, hanem olyan feltáratlan közműveket kíván nekünk átadni a honvédség, amit viszont nem tudunk továbbadni a nyugat-nógrádi vízműnek, tehát fogalmunk nincsen, hogy mit veszünk át, most jól érzed a szavaimat, szerintem érted is, igaz? Tehát ezzel nem a felelősséget akarom elhárítani, de ez körülbelül a ti 61 néhány közösségi háztulajdonosnak a osztatlan magán területe, olyan, mint egy magán családi háznak az udvara. Nem tudom, hogy a jegyzőasszony egészen szakszerűen válaszoltam erre a dologra. Ez a kérdés és erre a válaszadás egyébként rendkívül állatlan feladat, a jegyzőasszony mindjárt besegít.
Köszönöm szépen, én nem besegítenék, én inkább úgy nyilatkoznék, hogy ezt az anyagot nem láttam. Ha márciusi testületülésre volt erre ígéret, hogy ezt a testület elé visszük, nem tudom, miért nem történt meg az előterjesztése, de azt meg tudom ígérni, hogy a soron következő, tehát nem a 20. élemennek az előkészítése már szinte lezajlott, a következő rendkívüli vagy rendes ülésre természetesen további futani fogjuk a testület elé az előkészített anyagot, és akkor Bernát úr is közvetlen tájékoztatást fog tudni kapni. Láthatatlanban nem szeretnék róla beszélni, mert nem ismerem az anyagot. Köszönöm szépen.
De tényleg nem az időrablás a véget. Én köszönöm szépen a jegyzőasszonynak, hogy ezzel a témával foglalkozni fognak. Köszönöm szépen a polgármester úr válaszát. Ugyanakkor továbbra is azt tudom mondani, hogy adófizető állampolgárként ez nem elfogadható válasz, és ezt senki nem is tudja elfogadni, hogy évek óta miért fizetjük saját pénzünkből a közvilágítást, és miért nincsen közterületi megközelítés. Én tökéletesen tisztában vagyok, hogy a közműve annak a lakótelepnek az milyen bonyolult, illetve hogy ott bizony komoly jogi problémák is adódhatnak. Ettől függetlenül úgy gondolom, hogy független attól, hogy nem biztos, hogy nem a szemétszállításra fizetjük a kommunális adót, de ez egy nehezen megfogalmazható, tehát egy nehezen megfogható kérdés. Úgy gondolom, hogy a közvilágítás az mindenféleképpen benne kell, hogy legyen, hiszen ugyanúgy jogom van hozzá, mint bárki másnak. És ettől függetlenül köszönöm szépen, hogyha ezzel a kérdéssel foglalkoznak.
Csak egy szót, tehát annyit, hogy a közvilágítás biztosítás az ugye önkormányzati feladat, tehát ezzel azért mindannyian tisztában vagyunk. Én azért mondom, hogy nem szeretnék nyilatkozni, még nem láttam a kérelmüket, illetve a becsatolt anyagot, addig jobb, hogyha nem a levegőbe beszélünk. Köszönöm. Köszönöm szépen.
Köszönöm a türelmet egyébként. Én azt javaslom, hogy üljünk le ebben hosszasan egyeztetni, ami elhangzott, és akkor megnézzük az anyagot. Köszönöm. További kérdés, észrevétel. Amennyiben nincs, én még egyszer mondom összefoglalva, hogy köszönöm az észrevételeket, köszönöm a konstruktív észrevételeket és a vitát. Én azt gondolom, hogy olyan kérdések vetődtek föl, amelyek tényleg közérdekű közügyek, és ha nem minden esetben mind a három ezrünket érintették, de áttételesen viszont igen. Hiszen egy bemutcai 60 háztartás is valahol mindenkinek az ügye, hiszen ők is rétsági polgárok, és hogyha beruházni kell valamelyik utcába, akkor a többi utca tulajdonos adójából is át kell természetesen csoportosítani ezen közterületekre, illetve egyéb más területekre. Én azt gondolom, hogy megvannak a tanúságok. Köszönöm még egyszer, hogy ennyien elfáradtak, és hát akik otthon a tévé előtt küzdöttek, azoknak pedig azt javaslom, hogy legközelebb bátran jöjjenek el, mert a tévében nagyon nehéz föltenni a kérdéseket, és nagyon nehéz érdemi válaszokat is kapni ezekre. Még egyszer köszönöm, mindenkinek nyugodalmas, jó éjszakát kívánok!